fogom mondani, hogy hogy támadsz fel az univerzum. Hogy támasztod fel a közlekedési dugóból, ezt senki sem tudja. Néhány bejelenteni valamiért elkezdjük. Jövő héten nem lesz ilyen előadás, talán látták a menetrendben, akkor elutazom, és akkor két hét múlva folytatjuk. Most már tényleg a végjáték következik, tehát néhány olyan az aftasztam a matematikusokat belejegyük a feketejükbe, meg ilyesmik jönnek a legközelebb, tehát az két hét múlva folytatódik. A másik az, hogy most megint elmegy felettünk az űrállomás. 8 órakor ki lehet menni és integetni a Simonyinak. Tehát azt megnézhetjük majd. Akkor 9 vagy 7:55-kor akkor szóljanak, és akkor kimehetünk megnézni. És a harmadik dolog pedig, mielőtt elkezdenénk, szeretnék egy érdekes új felfedezésről mesélni. Bizonyára sokan hallották már arról, hogy hogy találják meg az exobolygókat. Ja, exobolygók az azt jelenti, hogy más naprendszereknek a bolygói. A legegyszerűbb módszer, amit már régóta kitaláltak, az a tömegvonzás alapján történik, tehát hogy a bolygó meg a csillag egymás körül kering, egy közös tömegközéppont körül, és ezért a csillag messziről nézve nem egyenes pályán megy, hanem így hullámzik. És ha elég ügyes műszereink vannak, és azzal ezt megfelelő felbontással észleljük, akkor ebből a pályaingadozásból a borekostán lehet, hogy mekkora bolygó, milyen pályán kering körülete. Nem teljesen pontosan, mert azt nem látjuk, hogy hogy áll a pálya síkja. Ezért van benne egy ismeretlen szorzótényező, de nem tudunk pontosan, még a bolygó tömegét sem tudjuk pontosan kiszámítani, csak ilyen tólig alapon. Több másféle módszer létezik, de ez a leggyakoribb. Most ismert 300 körüli exobolygónak a nagy részét ezzel a módszerrel fedezték föl. Most egy másik módszer, az érdekes, a fedési fedőbolygóknak a módszere. Megpróbálom lerajzolni. Ezzel viszonylag kevés bolygót fedeztek föl, de azoknak jelentős részét magyar kutatók, akik Amerikában dolgoznak. Bakos Gazsiék. A módszer a következő. Képzeljük el, hogy itt a csillag, remélem fogni fog ez a vacak. Hoppá. Látszik, ez itt egy csillag. Jó. És akkor kering körülötte a bolygó egy ilyen pályán kering körülötte, ilyen lapos pályán. Az azt jelenti, hogy a pálya síkja az körülbelül beleesik abba a síkba, mint ahonnan mi nézzük. Mi itt vagyunk, tehát éppen lehetne olyan is, hogy így kering a bolygó, de véletlenül éppen ebben a síkban vagyunk. És akkor a bolygó bekerül a csillag elé, ide, akkor kitakarja, tehát itt volt, aztán ide kerül, akkor kitakarja a csillag fényének egy részét. Mindenki látta annak idején, itt is bemutatták a Vénuszát. Vannak ilyen fényképek, hogy a bolygó megjelent. Hát nagyon pici kis fekete korong volt, de ha elég ügyesen mérünk, akkor a csillag fényének a csökkenését lehet mérni. Hogy néz ki ilyenkor a csillag fénye az időfüggvényében? Lerajzoljuk, erre múlik. Erre múlik az idő, és erre pedig a fényesség. És akkor a csillag fényessége ideális esetben valahogy úgy néz ki, hogy egy konstans, és egyszer csak így elkezd esni, aztán kisebb, aztán megint növekszik, és így megint vízszintesen megy tovább. Miért? Mit jelent ez? Amikor éppen itt vagyunk az időben, akkor hatol be a bolygónak a korongja ide, elkezdi eltakarni a csillag egy részét, és folyamatosan csökken, amikor már egészen benn van, akkor utána már nem csökken tovább a fényesség, és egészen addig, amíg innentől átvonul oda a bolygó, addig egy kicsit kitakart, itt meg megint elkezd nőni a fényesség, mert a bolygó szép lassan kimászik, és akkor kiment, akkor már megint teljes fényében világít a csillag. Jelen az ideális, ez a trapéz alakú görbe. Na, de hát a valóságban nem ilyen. Szórások vannak, tehát így, ha ezt megmérem, akkor hol fölötte, hol alatta, össze-vissza van. Nagyon sokszor kell megmérni. Azt jelenti, hogy ha sokáig fényképezem is, sokszor kering körülötte, fölveszem ezt, akkor az össze-vissza szóró adatok között meg lehet találni a periodicitást, egymásra rajzolni ezeket a görbéket, és akkor meg kell keresni. Hát ehhez mi kell? Tessék elkezdeni, hogy a Földet nézni valaki, akkor átment, akkor várunk egy évet, na majd megint átmegy. Olyan bolygókat találnak így, amik viszont közel vannak a csillaghoz, és 3-4 naponként metszik, és akkor 3-4 naponként jönnek ezek a huplik, ahol 3 nap egy esztendő olyan közeli bolygóknál. A másik dolog az, hogy folyamatosan figyelni kell. Na most a földi csillagvizsgáló, hát hol arra néz, hol nem arra néz. Mit kell tenni? Ügyesen körbe kell rakni a földet csillagvizsgálókkal, amik folyamatosan ezt az egy csillagot nézik. Hát ki fog erre távcsőidőt adni? Nem is egy, hanem egyszerűen mondjuk legalább 3 obszervatóriumban folyamatosan néznék ugyanazt a csillagot. Hát erre megtalálták a megoldást. egyebek között a bakocskazsék, hát automata távcsövet kell tenni. Annyit kell kérni a távcsöves intézetektől, hogy hadd tegyük már egy a terasz sarkába ezt az automatát. Ne rúgjátok fel, ne öntözétek meg, ne dobjátok ki. Olyan automata távcsövek vannak, amit Pécseren gyártják, érzékel, hogy esik az eső, vagy nem esik az eső, felhős az ég, vagy nem, ha nem, akkor kinyílik, és fényképez. Jó nagy, pontosan fölveszi a fénygörbét a csillagok. Nem egynek, hanem soknak. Egyszerre több ezer csillag van a látómezőben, és ezeket párhuzamosan fölveszi, CCD-be és küldi internet át, küldi a központi számítógépbe. És utána ott aztán később ezt feldolgozzák. És amikor lenyugszik vagy föl kell a nap, és már nem látszik a csillag, akkor a másik félgömbön, vagy a másik kontinensen levő távcső ezt átveszi, és veszi tovább. És így sok napig lehet folyamatosan észlelni, hogy egymással rajzolni a görbéket, erre megvan a megfelelő matematikai módszer, és akkor sok véletlen ingadozás kiátlagolja magát, és kijön ez a szép görbe. Na, ez az exobolygók feltalálásának az egyik jó kis módszere. Szerencse kell hozzá, mert hát miért pont ebbe a síkba esne a bolygó? Ami így kering, azt nem látjuk. De ami viszont ebbe a síkba kering, azt elég jól meg lehet találni, és sok mindent ki lehet róla deríteni. Az olyan bolygók, amik csak a csillag mozgatásával észlelhetők, azoknak csak a tömegére tudunk következteni. Itt viszont a bolygó sugarára is. Meg kell nézni ezt a szakaszt, amikor bemegy és lecsökken. Ezt az időt megnézzük. Tudjuk, hogy milyen gyorsan kering. Ja Istenem, bocsánat. Most ne, 10-kor. No, tehát kering, és akkor azt az időt, ami alatt itt lemegy, azt abból ki tudom számítani, hogy mennyit tett meg itt, és mekkora az átmérője a bolygónak. Tehát ennek a bolygónak egyrészt a tömegét ki tudjuk számítani, a keringési paraméterekből másrészt a sugarát, és ezért meg tudjuk mondani például a sűrűséget. Talán emlékeznek, nem olyan régen jelentették be, tavaly, amikor, hogy felfedezték az első exobolygót, ami olyan könnyű, mint a tejszínha, vagy valami, tehát úszna a vízen, meg egyéb. Mert ismerték a tömegét, meg ismerték a sűrűséget. Ilyen módszerrel. Na, a másik izgalmas dolog az, hogy ennek a bolygónak meg lehet állapítani egyéb paramétereit is. Akkor erre megy, akkor itt a bolygó légkörén áthalad a csillagnak a fénye. És a légkörben elnyerődik a csillag fényének egy része, olyan, amit a légkörben levő molekulák el tudnak belőle nyelni. Ezt a spektrumot megnézzük, milyen a csillagfénye akkor, amikor nem volt ott a bolygó, vagy megnézzük akkor, amikor éppen ott volt a bolygó, és ebből következtetni tudunk a bolygó légköre. Még egy érdekes, és amikor megy hátra, itt el akar tűnni mögött, akkor pont szemben van velünk a bolygó, megvilágítja a csillag, és visszavert fényt is látunk a bolygóról is egy kicsit. Tehát olyankor egy picit megnő a fényesség, és abban megint a bolygó légkörének a fénye is megjelenik. Ezt mind részletesen elemezgetik. Na, ilyet már jó néhányat ismertek, talán emlékeznek tavaly, vagy mikor két éve bejelentették, hogy olyat, hogy nátriumból volt a bolygónak a légköre. Óriás bolygó közel van a csillagához, és nátriumból van a légkör. Az ember úgy elképzeli a nátriumot, ami nálunk szilárd fém, igaz, hogy könnyű, és szaladgál a vízen, meg hidrogén bontja meg egyebek, de hát azért, hogy az légkörként funkcionál, azért az furcsa. Ja, néhány száz fokos hőmérséklet kell hozzá. Mert az az új szenzáció, hogy vizet találtak egy ilyennek a légkörében. Mégpedig, tehát ment így a bolygó, és hogy átjött a csillagnak a fénye, akkor vízmolekulákra utaló spektrumjeleket találtak. Mégpedig nem is akármilyet. Az, hogy a vízmolekula milyen állapotban van, tehát gőzként lebeg a légkörben, vagy vízcseppekben van, annak egyszerűen más a spektrális tulajdonsága. A fény polarizációjából lehet következtetni arra, hogy ott cseppek voltak, és cseppek voltak. Magyarul vízből álló felhőket találtak egy ilyen bolygónak a légkörébe. Ja, és még nitrogént, atom, vagy molekulás nitrogént, mint a Föld légkörébe. Marha jó. Az a baj, hogy ez egy óriás bolygó. Ilyen gázóriás jellegű, 60 akkor, mint a Jupiter. Ezt nehéz elképzelni. Mondjuk azon óceán, meg ilyesmi. Hát mi a fene lehet ez? Valakinek eszébe jutott a következő nagyon érdekes geometriai játék. Nézzük meg még egyszer ezt az egészet. Most fölülnézetben. Itt a csillag. Megy körülötte a bolygó pályáján. És mondjuk erre vagyok ilyen, innen nézem. Tehát jön a csillagfény erre, és ott a bolygó. Rajzoljuk a bolygót. Itt a bolygó. Az óriás bolygója nem szokott vizet tartalmazni. De ennek a bolygónak van egy holdja. Itt menj mellette egy hold, így körbe. És amikor ott jártak is, keresek egy kéket, hogy vízből legyen. Ja, jó. És amikor itt megy, a holdacska, akkor a csillag fénye a, ennek a légkörén is áthatol, és én akkor erre fel vagyok, itt a szemem, innen ezt is le tudom fényképezni, meg tudom nézni a holdjának a légkörének a tulajdonságait is. Hogyha most az a hold az tisztességes kis objektum, nem olyan nagy, mint a óriás bolygó, hanem például mondjuk akkora, mint a Föld, azon nyugodtan lehet folyékony víz. Légkörben, vagy esetleg óceán. Most nem tudom, egyesek látták biztos, a Spektrumon, vagy a National Geographicon volt, egy pár éve volt egy ilyen, milyen lehet az idegen élet, vagy mi a csoda volt a címe, két részből álló sorozat, rekonstruáltak, vagy olyan tudományosan modelleztek idegen lényeket, idegen bolygót. Tehát nem csak blabláztak, hanem kiszámolták, hogy adott hőmérséklet, adott gáznyomás, gravitáció, stb. Mellett milyenek lehetnének azok a lények. Az egyik, az pont egy ilyen szituáció volt, hogy a csillag körül kering a gázóriás, és a gázóriásnak van egy körülbelül földnagyságú holdja, és azon van víz meg levegő, jó sűrű levegő volt, és ott tölcsér alakú fák nőttek, és szárnyas bálnák röpködtek. Voltak ilyen gonosz, rovarszerű madarak, hosszú csúnya csőrük volt, és csúnyán néztek, és azok például széttépték azokat a gázzal töltött bálnákat, amik ott lebegtek, és ott lehetett látni, hogy az szépen verdesve az óriási szárnyaival leesett azokra a hatalmas tölcsérekre, és ott meghalt, és széttépték. Szóval egészen szívszorító volt, hogy mire képes a tudomány, hogy ilyeneket tud modellezni. Na hát a tölcsérfákat, meg a bálnákat, meg a csípős madárrovarokat azt nem látjuk, de ez a szituáció teljesen olyan. Egyszerűen megvan a földön kívüli víz. Valami csepp alakú víz, meg egyébként ott van. Ezzel a módszerrel ezt is meg lehet találni. Hát előbb-utóbb már egy ilyenről már rádióadást, hogy a Szabó családot vagy a Dallaszt is fogni fogjuk, ha minden jól megy. Oké? Okay. Na hát. 36 fényévre van valahol a hattyúba. Jó, hát akkor erről ennyit. Talán még csak ennyit szeretnék hozzám mondani. Jó. Az utolsó néhány mondat kivételével igaz a dolog, tehát sajnos nem találtak vizet meg holdat, de amúgy körülbelül az, hogy így keresik, az nagyjából stimmel. Akkor ebben az ügyben köszönöm a figyelmet. Mennyi az idő, bocsánat, hogy jön-e már az űrállomás? 51, akkor szerintem menjünk ki, nézzük meg. Nézzük meg, és akkor utána belevágunk a sűrűjébe. Igaz, hogy egyszer 7 órakor, meg megint 7 órakor, meg egyszer 8 órakor, de nem ők a hibásak, hanem mi kalkuláltuk át az óránkat közben. Ugye? Jó, viszont most egy pár hétig nem fogjuk látni, hát legközelebb akkor nyugodtan lehet folyamatosan beszélni. No, hát akkor a hőhalálról lesz szó, és a feltámadásról a hőhalálról. Egyrészt erről már jó néhány héttel ezelőtt egyszer már beszéltem, hogy a csillagok puszta léte az, és a csillagok keletkezése az mennyire mond ellent a hőhalálnak. Tehát tetszik emlékezni, hogy a hőhalál az azt jelentette, hogy a folyamatok egy irányba menjenek, a termodinamika azt mondja, hogy a melegtest meg a hidegtest kölcsönhatásából langyos testek lesznek, és az egész szépen a általános, unalmas, szürkeséges langyosság irányába halad, hát akkor miért nem került már ilyen állapotba az univerzum, éppen elég régóta létezik, akkor még úgy gondolják, hogy végtelen ideje létezik, akkor már végtelen idővel ezzel bele kellett volna menni neki ebbe a hőhalálos állapotba. Erről beszéltünk, hogy az, hogy vannak ilyen forró helyek az égen, mint a csillagok, ennek sokféle fizikai részlet magyarázata van, de legfőképpen az, hogy nyitott rendszerek. Tehát egy-egy csillag az nem zárt dobozban van, mint azok a bizonyos középiskolai termodinamikai testek, tehát a tégla vagy a gáz a dugattyúban, hanem a környezetében ki tud sugározni energiát. A másik probléma meg az volt, hogy ki tud sugározni energiát, akkor miért nem hűl le? Éppen melegedett. Mert olyan speciális voltak az állapot egyenlet, hogyha kisugár az energiát, akkor összehúzódik és felmelegszik. Ez pedig annak köszönhető, hogy az összetartó erő, a gravitáció, az egy olyan vonzó erő, ami akkor lesz a legerősebb, hogyha közelebb mennek, minél jobban közelebb mennek, annál erősebb lesz az erő. Nem úgy, mint az a rugó. Ha rugót megnyújtom, akkor nagyon húz, ha közelebb megy az egyensúlyhoz, akkor meg kevésbé húz. A gravitáció, akkor, hogyha közelebb megy, akkor még erősebben húz. Tehát ennek volt köszönhető az, hogy ha negatív a fajhő, tehát hogyha kisugárzás energiát, akkor felmelegszik. A csillagokkal kapcsolatban, tehát erről beszéltünk, és arról akkor nagyjából megállapodtunk, hogy ez nem sérti a fizika törvényeit, az, hogy egyáltalán létrejöttek a csillagok. Tehát nem kell feltétlenül a hőhalál irányába haladni ilyen értelme a világegyetemnek. Ha elérné a hőhalált, akkor mi lenne? Termodinamikai egyensúlyban levő gáz lenne, és az Planck-görbeszerű sugárzást bocsátana ki. A Planck-görbe azt mondja meg, hogy a frekvencia függvényében a különböző frekvencia tartományokra mennyi energia jut, ezt univerzálisan ki lehet számolni, egy paramétere van a hőmérséklet. Nagyobb hőmérséklet, tehát odébb húzódik, nagyobb frekvenciáknál van a maximum, még odébb, a matematikai képlet az ugyanaz, csak kicsit nagyítani kell a görbét odébb tolni. Tehát ilyet kéne észlelnünk, az anyag termodinamikai egyensúlyban lenne, de hát nem ilyen. Pontosan a helyileg, mondjuk a nap belseje az körülbelül ilyen egyensúlyban van, a nap felszíne. Itt is ez van, de más paraméterek. És akkor ezt felfedezték a háttérsugárzást, ami a háttérsugárzás pont egy termodinamikai egyensúlynak a viszfénye. Először csak a Planck-görbének egy kis darabját találták meg, de amikor fölötték a Cobbi műholdat, ami az egész spektrumot végigmérte, akkor kiderült, hogy tényleg nagyon pontos Planck-görbe, talán teszik emlékezni, mutatom, hogy olyan pontos, hogy a hiba az kisebb volt, mint a ceruzavonalnak a vastagsága. Tehát valóban egy ilyen termodinamikai egyensúlyi állapotot, hőhalált észleltünk az égen. De mikor? Régen, mert ez nagyon régen volt. Még kellett egy speciális fizikai dolog, amiről szintén beszéltem, hogy ha valamikor az anyag termodinamikai egyensúlyban volt és kialakult ez a sugárzás, ezt elviszük onnan az anyagot és hagyjuk magába a sugárzást, és hagyjuk a sugárzást tágulni, akkor továbbra is ilyen termodinamikai egyensúlyban levőnek néz ki, holott nincs ott egy másik anyag, amivel egyensúlyban lenne. Tehát pusztán azzal, hogy a hullámok nyúlnak, együtt nyúlnak a világegyetemmel, formálisan olyan, mintha most is egyensúlyban lenne valamiféle anyaggal, csak az kisebb hőmérsékletű. Annak idején kb. 10-valahány ezer fokos lehetett az a gáz, amivel egyensúlyban volt, az akkor lehűlt hidegebbre, akkor lecsatolódott ez a foton rendszer, és magában nyúlik tovább, és most már 2,7 kelvinesnek néz ki. Tehát a rádióhullámok tartományában van, azért kellett az űrből megmérni az egészet, mert a légkör csak bizonyos részét engedi át. Tehát valamikor volt a hőhalál. Előző két előadásban arról beszéltem, hogy mikor is volt, mi volt ez. Hát az a forró ősi tűzgömb. Az alapja az, hogyha felmelegítjük az anyagot, összenyomjuk, akkor egyre melegebb lesz, és a struktúrák szétesnek. Minél több energiát, a hőmérséklet, hogy azt jelenti, hogy mennyi energiát szab szabadsági fokra, minél több energiát koncentrálunk, annál inkább szétesnek a kötött állapotok, mert adunk neki annyi energiát, ami elég a szétbontásához. Kicsit melegítjük a molekulákat, szétesnek, tovább melegítjük az atomok is szétesnek, még tovább melegítjük az atomok is szétesnek, hogy a nagyságrendekkel kell följebb menni, de előbb-utóbb elérjük ezt. Olyan meleg, amikor az atomok is szétesnek, az csak a szupernovák közepében van néhány másodpercig, olyan, hogy az atomok is szétesnek, olyat akár mi is tudunk csinálni. Tehát az sok nagyságrendnek kisebb hőmérséket. Ebből az irányból tehát ki tudjuk számítani, hogy milyenek a viszonyok. A másik irányból, hogy amikor kezdetben meleg volt, akkor onnan lehűl, az sokkal nehezebb. Az, hogy a struktúrák szétesnek, és ebből a forró káosz lesz, amiben minden részecske össze-vissza mozog, ezt egyértelműen ki tudjuk okoskodni. Hogyha a forró káoszt lehűtjük, hogy akkor abból milyen struktúrák jönnek létre, az sokkal nehezebb. Ugye az olyan, mint amikor a vízgőzt lehűtjük, és akkor vízcseppek alakulnak, és senki nem tudja előre megmondani, hogy hol itt lesz egy vízcsepp, ott meg nem, vagy fordítva, melyik helyen csapódnak ki a levegőbe ezek a vízcseppek, statisztikus tulajdonságokat tudunk mondani. Ha elég ismerik ezt a egyensúlyi rendszert alkotó anyagnak az alkotó részeit, meg a köztük levő kölcsönhatásokat, meg a dinamikákat, akkor meg tudjuk satszolni, hogy milyen jellegű objektumok alakulnak ki, hogy pontosan hol és hány és mekkora, az véletlen. Tehát a forró ősplazmának az alkotó részeit kellett ismerni, hát ezek az elemi részecskék. Arról beszéltem, hogy milyenek a részecskék, milyen fajták vannak, hogy kell őket elképzelni, és milyen kapcsolatban vannak egymással, milyen átalakulásaik vannak. Amikor elég nagy az energia, akkor minden lehetséges átalakulási csatorna megnyílik, már annyira is, hogy már a részecskék nem csak energiát cserélnek, hanem az egyediségüket is elvesztik, egyik részecske átalakul egy másikká, újabb keletkeznek, megszűnnek, stb. Erről volt szó a múltkoriban. Tehát ez az a bizonyos ősi káosz. Tehát volt hőhalál, mégpedig jó nagy hőmérsékleten. Minden messze megyünk vissza a univerzumnak a kezdeti pillanatai, az annál nagyobb volt a hőmérséklet. Kérdés az, hogy támad fel ebből a hőhalálból a világegyetem. Mert a hőhalálnak az a baj, hogy halál. Tehát, hogy voltak hőmérsékletek, meg nyomás, meg összetétel különbségek, és ezek kiegyenlítődtek, akkor abból már nehéz lesz olyat csinálni, hogy különbségek alakuljanak ki. Tehát, hogy lesz abból struktúrák? Ez a kérdés, és ezt kell most akkor megfogalmazni az univerzummal kapcsolatban. Ennek egy olyan speciális példája volt az, amiről múltkor beszéltünk, az antianyag. Tehát, hogy abban az ősi plazmában, ahol nagyon sokféle részecske, antirészecske volt, és azon átalakultak egymásba, azért ott sem volt tökéletes a szimmetria, mert az anyag egy kicsit jobban túlélte, mint az antianyag. Ez volt a legutóbbi előadás. Most azt kell megbeszélni, hogy akkor egyáltalán hogy lehetséges az, hogy ez az ősi termodinamikai egyensúly a hőhalál véget ért. Egy pillanatra még néhány szót arról, hogy kezdődött. Tehát amikor ezt először kiokoskodták az 50-es években, akkor arra gondoltak, hogy játsszuk le visszafele a filmet. Most vannak struktúrák, megyünk visszafele, az anyag összenyomódik, ugye a világon tágulását lejátszok visszafele, sűrűsödik, melegszik. Ahogy egyre melegebb lesz, összeérnek a galaxisok, összeérnek az atomok, szétesnek, végül elérkezünk ez a részecske plazmához. Menjünk tovább, ott a részecske plazma. Ott vannak benne a részecskék. Megyünk még vissza a nulla környékére, még melegebb van, még több részecske van, még nagyobb energiával rohangásznak. Nincs vége. Úgy lehet rajzolni, hogy ilyen végtelen lépcső. Itt a fal, és így húzódik fel a lépcső, és nincs legfelső fok. És amikor megyünk ehhez egyre közelebb mindig magasabbra kell lépkedni. Errefele sosem érjük el a falat, mert itt az a hiperbola görbe megy fölfelé, és azon egyre magasabbra. Erre megy az idő a nullához, erre meg a hőmérséklet. Tehát innen a végtelenből ereszkedik le ez a görbe, hogy elítjük a nullát egyre magasabb a hőmérséklet. Ez volt a teljesen forró kezdetnek a hipotézise, de hogy a nulla pont az végtelen forró volt. Hát nyilván minél ügyesebbek vagyunk, minél nagyobb energiát, minél több pénzt tudunk rááldozni, annál nagyobb energiagyorsítókat tudunk építeni, annál nagyobb hőmérsékletet tudunk moderezni, annál jobban meg tudjuk közelíteni a nullapontnak a fizikáját, de a nullát nem érjük el, mert az már a végtelen hőmérséklet felel meg. Át lehet számítani az időt hőmérséklete, a hőmérséklete dollárra, hogy mekkorát kell építeni, és akkor megmondjuk, mennyi dollár van, megmondjuk, hogy milyen közel tudjuk a nullapont környéken egy tized másodpercnek, vagy a 10-20 másodpercnek a fizikája mennyibe kerül. Teljesen egyértelmű, lehet számlát állítani. Na, ez volt a hipotézis nagyon sokáig, de most úgy érezzük, hogy nem ez a helyzet. Tehát a hőhalál állapotának, ennek a termodinamikai egyensúlynak kezdete is volt. Hát azelőtt is volt a nagyon rövid időszak, tehát már másodperc töredékeinél járunk, de volt a világegyetemnek olyan korszak, amikor még nem volt hőhalál, aztán létrejött ez a hőhalálos termodinamikai egyensúlyos korszak, tartott jó sokáig, kb. Fél millió évig, és aztán véget ért. És most már már nem az van. Tehát a hőhalál az egy ilyen, hogy átmeneti halál volt, jó sokáig tartott, és univerzális volt, minden belepett, de előtte is volt másfajta világ, meg később is van, tehát a kezdetét is meg kell beszélni. A kezdetéről 2 hét múlva, nem, 3 hét múlva a következő adásra. Pillanat, hogy van ez? Most már nem tudom, melyik a következő, lehet, hogy azon lesz szó. Tehát lesz egy külön előadás, ahol sok minden mellett egyebek között kiderül az is, hogy kezdődött a hőhalál. Az a címe annak az előadásnak, hogy az eredendő antigravitáció, azt hiszem, az a következő. Igen, tehát ott egészen másról lesz szó, de kiderül, hogy amikor azzal a problémával foglalkoztak, mellékesen ezt is megoldották, hogy kezdődött a hőhalál. Most arról lesz szó inkább, hogy ért véget. Akkor nézzük a fóliáimat. Most már nem fogok hazudni, jó? Szóval ezt most már el lehet hinni. Tehát ezek közül néhány ábrát már a múltkor mutogattam. Hát ugye ez a bizonyos hőmérséklet és sugárzás, a földi laboratórium úgy alakul ki, hogy veszünk egy testet, és annak az üregében alakul ki a sugárzás. Ez megakadályozza azt, hogy a sugárzás elmenjen a végtelenbe, és elvigye, lehűtse a testet, és akkor nem alakulhatnak ki. Az egyensúly elnyerődik, visszasugározódik, stb. Na és akkor beáll az egyensúly a fal meg a részecskék között, és akkor alkalmazhatjuk a termodinamikát. Mi is ez a termodinamikát? Az energetikai viszonyoknak az általános tudománya. A termodinamikának az a nagy előnye, hogy nem kell a részleteket ismerni, mégis sok mindent ki tudunk számolni. Tehát a termodinamika hamarabb volt, mint statisztikus fizika, amikor még nem tudták, hogy vannak atomok, akkor is már fel tudták állítani a termodinamikának a törvényeit. És később, amikor már megvolt az a modell, hogy az anyag sok pici részecskéből áll, amik rohangásznak, ütköznek, energiát cserélnek egymással, akkor ebből a modellből le lehetett vezetni azt, amit már ismertünk korábban, a termodinamika törvényei. Tehát hogy kell mondani, a megvalósítás mechanizmusa, a végrehajtási utasítás a termodinamika törvényei, ez az a statisztikus fizika. De a részecskék mozgásának ütközés. És ez a bizonyos termodinamika egyensúly, amit észlelünk, ami néhány paraméterrel illető, mennyi a nyomás, mennyi a hőmérséklet, stb., akkor az sok egyedi folyamatnak az eredője. Itt össze-vissza rohangásznak a részecskék, másodperceként sok milliárd ütközés van, mindegyik egyedileg külön-külön a mechanika törvényei szerint zajlik le, és ha valaki nagyon akarná vizsgálni, akkor annak a két molekulának a sorsát követhetni, hogy amik éppen most ütköztek, hol jártak azelőtt, hova mennek, mit csinálnak, van-e annak valószínűség, hogy ugyanaz a kettő még egyszer ütközik, van csak rettentően pici, és így tovább. De hát ki a fenét érdekel ez a két molekula? Az egésznek az átlaga érdekel bennünket. Ez körülbelül olyan, mint amikor megmondják, hogy a következő héten 10 000 munkahely szűnik meg. Hát jó, átlagosan kijönne. Pontosan az enyém, az megszűnik, vagy nem szűnik, hát azt meg nem lehet kiszámítani. Tehát az egyedi folyamatokon múlik. Ez körülbelül ilyesmi. Vagy hogy hány gyilkosság történik egy évben, ez is ilyen statisztikai, de ugye nem mindegy, hogy a molekuláknak valószínűleg nincs feleségük, hogy egyénileg aggódjon értük. Hát az egyensúlynak az egyik jellemzője a hőmérséklet, ami azt jelenti, hogy mennyi az átlagos energia. Tehát mit jelent pontosabban? Az egy szabadsági fokra jutó energiát jelenti. De mi az, hogy egy szabadsági fok? Hogyha a molekula megy, akkor mehet X irányba, Y irányba, meg Z irányba, egy általános mozgás az összetehető ezekből. Az energiája is összeadható, amikor azt mondja az ember, hogy a tömeg per 2-ször sebesség négyzet, a sebesség vektorának a négyzetét, az X irányú sebesség, meg az Y, meg a Z irányú sebességnek a négyzetéből akarom össze. Tehát olyan, mintha lenne 3 különálló részecskem, az egyik az erre fele mozog, a másik erre fele mozog, a harmadik arra fele mozog, és mindegyiknek van egy ilyen képet, hogy M per 2 V négyzet, és akkor ezekre mondom, hogy egy-egy szabadsági fok, és azokra jutó átlag energiát számoljuk. Ha a molekula még foroghat is, akkor foroghat ilyen tengely körül, meg olyan tengely körül, meg a harmadik tengely körül, és akkor mindegyik tengely körül forgáshoz megint csak tartozhat egy ilyen megfelelő energiaadag. Ezt mérjük, erre mondjuk, hogy egy szabadsági fokra jutó átlagos energia. Tehát annak idején a hőmérsékletet teljesen függetlenül definiálták, tehát kell egy ilyen szorzó tényező, az a nevezetes Boltzmann állandó, mert az energiát és a hőmérsékletet egymásra átszámítgatjuk. Erről már volt szó. Egy részecskének az energiája az attól függ, hogy mennyi a mozgási impulzus, a lendülete, és van egy minimális energiája, az akkor is megvan neki, amikor éppen nem mozog, azt hívjuk nyugalmi energiának. Ott szól, részecskékről, ez már megvolt a múltkor. Azt megint idézzük fel, hogy az energiát ilyenkor elektron voltban szokás mérni, tehát hogyha egy volt feszültségkülönbséggel felgyorsítunk egy egységnyi töltésű részecskét, tehát egy elektront, akkor végig szalad, egyre gyorsan, mert a végig éppen akkor a mozgási energiája valami, azt hiszem, elektron voltnak. Ezt át tudjuk számítani közönséges egységekre, Joule-ra, hát a Joule-ban ez nagyon pici, de át tudjuk számítani az előző képlet segítségével hőmérsékletté. Tehát, hogy mekkora hőmérsékleten egy elektron volt a részecskéknek az átlagos energiája. Hát az 11.000 Kelvin, azért az jó meleg, tehát szoba hőmérsékletén az elektron voltnál jóval kisebb energiájút. Ugye az elektron volt az atomfizikai szempontból viszont nagyon kicsi egység ennek a többszöröseit. Kiloelektron volt, meg megaelektron volt, meg giga, meg teraelektron voltakat használunk. Kiloelektron volt az 1000, mega az 1 millió, giga az 1 milliárd, teraelektron volt, most ott tartanak, 20 teraelektron volt, ott gyorsítók vannak. A teraelektron volt az már a billió elektron voltnak felelme. Billió elektron volt. Na hát a ezeket az egységeket használja az ember. Tipikusan a kémiának az egységei azok, hogy elektron volt, amikor a kémiában átrendeződnek az elektronhéjak, akkor ott olyan tized meg egy elektron volt nagyságrendű energiák cserélnek. Azért, amikor durvábban beleavatkozunk az atomok lelkivilágába, és még letépjük az elektronját, akkor már olyan 10 elektron volt nagyságrend. Amikor az atommagokkal történik valami, vagy a legbelsőbb elektronokkal, ez már olyan kiloelektron volt, az atommag folyamatok meg megaelektron volt, a részecske fizikában meg giga, meg még annál nagyobb egységekkel számolnak, ekkor elektron voltak. Az elektronnak a nyugalmi tömege, ugye, átszámítva az ő tömegét megszorozva a C-négyzettel, az egy 500 000 elektron voltnak felel meg. Proton az még 2000-szer nagyobb, tehát az 1 milliárd, az egy giga elektron voltnak felel meg ezek a tömege. No, ez az egyik dolog. A másik, amiről szintén beszéltünk, ezek a kötött állapotok. Hogyha egy golyó beleesik a gödörbe, akkor gyorsan megy, aztán kijön a másik oldalon, mert van neki annyi energia, hogy kimásszon. De amikor éppen itt len van és kisugározza az energia egy részét, akkor már nem lesz neki annyi energia, hogy kimenjen, és akkor csak ideig tud följönni, és itt oda-vissza szaladgál. Most nincs surlódás, tehát úgy tessék elképzelni, hogy a surlódás mentes, akkor is menne tovább. Itt viszont, ha kisugározza az energiát, akkor csak itt fog oszcillálni. Ha kívülről adok neki ennyi energiát, akkor viszont megint ki tud mászni a gödörből. Ezt hívják a hidrogénatomnál ionizációs energiának, mennyit kell adni ahhoz, hogy ez a kötött állapot, hogy oda van kötve és abban a kis tartományban tud mozogni, mondjuk ott a proton körül, felbomoljon és elmehessen a végtelenbe. Hát ez ugye a hidrogénatomnál 13 elektron volt. No. Mi történik, amikor az anyagot melegítjük? Erről beszéltünk megint csak a múltkor, hogy akkor nem lehet úgy elképzelni, hogy van egy adott falból készült tartály, és belül a sugárzás. Melegítjük, a fal hamarabb szétesik, mielőtt a hőmérséket elérni azt az értéket, hogy most már például a hőmérséket és sugárzásban már elektronok is részt vegyenek. Az már sok milliárd fok kéne, de a falak azok már sokkal hamarabb szétesnek. Jó, tehát mondhatjuk azt, hogy megszűnik ez a kettősség, hogy van az anyag és az ő sugárzása. Hanem mindenki maga a sugárzás, a hősugárzást, abban mindenféle részecskék lesznek. Amikor már a hőmérséklet akkora, hogy nagyobb, mint bizonyos elemi részecskék, ez a K-szorti energia, nagyobb, mint bizonyos részecskéknek az MC négyzet nyugalmi energiája, akkor keletkezhetnek új részecskék. Korábban csak arról volt, hogy itt rohangásznak a gázmolekulák, megvan adott darab gázmolekula, és egyiknek kicsit nagyobb az energiája, mint a másiknak, és cserélik az energiát. Nem volt arról, hogy új gázmolekulák keletkeznek, meg tűnnek meg. Na, ha olyan meleg van, akkor egyszerűen az energiából, a fotonok energiájából, vagy mások a mozgási energiájából tudunk új részecskék meg antirészecske párokat kelteni. Miért kell párokat kelteni? Mert vannak ezek a bizonyos töltés megmaradási tételek, amikről a múltkor is beszéltünk. Nem lehet csak úgy magában csinálni egy elektront, mert ahhoz kellene egy elektromos töltést is kelteni a semmiből, de a töltés az megmarad. Tehát csak úgy tudjuk ezt megtenni, hogy egy pozitív meg egy negatív töltést egyszerre hozunk létre, tehát egy elektront az ő antirészecskéjével. Azt már meg tudják csinálni a fotonok, tehát egy elegendő nagy energiájú foton tud kelteni ilyen részecskét. Vagy mondhatnak például azt is, hogy mondjuk van egy proton, ami nagy energiával rohan, az ő mozgási energiából elvesz valamennyit, és abból keletkezik például egy elektron-antielektron pár. Tehát amikor nagy meleg van, elég nagy a hőmérséklet, jóval nagyobb, mint a legkönnyebb részecskéknek az M-szer-C nézete, annál nagyobb az energia, akkor már mindenféle részecske ott nyüzsög, folyamatosan átalakulnak egymással fotonokká, és van ez a nagy kagyfasz, ahol minden részecske, ami éppen lehetséges, az ott is van. Akkor most ketté kell választani, és erről megint beszélünk, hogy hát akkor mi az, ami lehetséges. Azt megmondja nekünk a részecskefizika. Részecskefizikában a hosszú-hosszú évek kutatásnak reményeként van egy táblázat, mely szerint pillanatnyi tudomásunk szerint ezek a részecskék vannak.
ilyen összetételbe, amikor felirogattam a kvarkok, elektronok, stb., illetőleg a kvarkokból összetett bonyolultabb állapotok, amik szintén kötött állapotok, protonok, pionok, meg egyéb ilyen részecskék. Tehát van egy leltár, hogy kik azok, akik szóba jöhetnek, mint amikor a színlapra fölírják, hogy mik a szereplők. És akkor a cselekmény viszont az, hogy hát ezek ott mindenféle módon egymásnak mennek, konfliktusok lesznek, és energiát cserélnek, pofonokat osztogatnak, stb. Tehát az a története, az pedig az általános dramaturgia, termodinamika egyensúly szabja meg. Mindenki mindenkivel ütközik, energiát cserélnek, és az átlagos katyvasznak a szintjét, azt mondja meg a hőmérséklet. Jó? Tehát, hogy olyan világunk lenne, amiben mások lennének a részecskék, akkor is lett volna a nagybum környékén egy ilyen részecske plazma. Csak az éppen más részecskékből állt volna. Ugyanúgy lehetett volna jellemezni, hogy ennyi meg annyi a hőmérséket az ott pillanatban, csak akkor abban másféle részecskék szaladgáltak volna, de nagyjából ugyanakkor energiával. Na, hogy alakul ki ez a termodinamikai egyensúly? Sok véletlenszerű, elemilyen véletlenszerű folyamatnak az eredője és a stacionáris. Egy-egy folyamat nem. Történt valami, kész, az egyedi esemény megtörtént, nem csináljuk vissza. De átlagosan ugyanolyan marad a rendszer. Ugye ez az, amit úgy tudunk leírni, például a Maxwell-Boltzmann elosztásnál. Megnézzük azt, hogy a részecskéknek hányad része van, mondjuk itt van az 560 és az 565 km/szekundumos sebességtartomány, hányad része esik bele a részecskéknek, és akkor függőlegesen elrajzoljuk azt. Vannak nagyon nagy sebességű részecskék, nagyon kis sebességek, de abból kevés van. Van egy bizonyos kitüntetett érték, amiből jó sok van. Az, hogy hol van ennek a huplia, a teteje, az megint a hőmérséklettől függ. Ez hasonlít, de ne tessék összekeverni a Planck görbével. Ott a frekvencia függvényében a elektromágneses sugárzásnak az eloszlása van, itt meg a részecskék mozgási energiája van, kicsit hasonlít a görbe. A nagyobb a hőmérséklet, akkor odébb van a hupli. Kisebb a hőmérséklet, akkor idébb van a hupli. Tehát a részecskék átlag energiája, átlagos, és az átlagos sebessége emiatt kisebb hőmérsékleten kisebb, nagyobb hőmérsékleten nagyobb. Ez a képlet. Ez megint nagyon egyszerű és nagyon egyértelmű, le tudtak vezetni, és nem mondja meg, hogy melyik részecske hogy mozog. Ugye csak a statisztikus tulajdonságokat mondja meg. Hogyha valahogy preparálnánk a rendszert, tehát ide letennék egy molekulát, megmondanám neki, hogy majd, hogyha azt mondom, hogy start, akkor te ekkora sebességgel indulj erre, te meg akkora sebességgel indulj arra, hogy beállítjuk, akkor elkezdenek szaladgálni, akkor lehetne olyan elosztást csinálni, ami nem így néz ki. Tehát például két hupli lenne benne. Lenne sok lassú részecske, meg sok gyors részecske, és a közbünsőkből meg kevés lenne. Lehetne ilyet is beállítani kezdetben. De hogyha szaladgálnak, ütköznek, akkor előbb-utóbb általános katyfasz lesz. Mert hogy lehet ilyet csinálni? Például két gázsugarat így egymásra fújunk. Akkor egy csomó részecskének ilyen irányú sebessége van, miközben irányról még nem is beszéltem. Nyilván akkor itt a jobbra meg a balra menő részecskék, mindenféle különböző irányba menő részecskékből ugyanannyi van. Ha fújunk egy gázsugarat, akkor nagyjából erre mutat a gázmolekulák sebessége, mondjuk akkor egy kicsit jobbra-balra. Két ilyen sugár, ha ütközik, akkor egymásra ütköznek, és akkor végül átlagosan lesz, hogy minden irányba ugyanannyian szaladgálnak. Legjobban ezt vízsugarakkal lehet megjátszani. Két egymásnak fröcsköljük a vizet, aztán ott lesz nagy katyvasz, előbb-utóbb ott kialakul a vízsugarak, vagy vízcseppek között az egyensúly. Elromlik a dolog, mert lecsöpögnek, de tessék ugyanezt fönn az űrállomáson megcsinálni, vigyünk föl slagot, fröcsköljünk egymásnak, ezt a kísérletet még nem végezték el, de biztos meg lehet csinálni. Jó, tehát előbb-utóbb beáll ez az egyensúly. Ez az egyensúly, tehát az jellemző, hogy amikor nem ilyen volt eredetileg rendszer, akkor is ilyenhez tart. Tehát ha nem ilyen állapotok, egy idő után átalakulnak ilyenbe, ehhez kell némi idő. Most akkor tessék molekulák helyett emberekre gondolni. Két osztály így szalad, és mondják, ha tanítanék, hogy ti csak erre szaladjatok, ti meg arra, és akkor előbb-utóbb ütköznek, és végül mindenki össze-vissza rohangál. Kell egy kis idő, amíg ez a katyfasz beáll, de gyerekeket ismerve ez nem túl nagy idő. Hát a molekulák meg még gyerekebbek, ők még gyorsabban beállítják ezt az egyensúlyt. Másrészt, ha ez beáll, akkor ez fennmarad. Tehát ezt is el lehetne rontani, azt képzelnénk, hogy ez egy beállított rend, és akkor el fog keveredni. De nem, ez így marad. Tehát ez egy önreprodukáló, az elemi folyamatok mindig visszaállítják ezt. Mondok egy másik hasonlatot, tessék elkezdeni egy kártyacsomagot. Kártyacsomagot az ember eleinte rendbe tud rakni. Mondjuk sorba rakom a piros hetestől előbb a pirosokat, aztán a zöldeket, kékek nincs minden. És akkor megfelelő sorba voltak. Elkezdem keverni. Hát, hogy kiveszek egy-egy részt, azon belül még az ember látja ezt a sorrendet. Igaz, még ott egymás után néhány a kezembe kerül, hát ez még az eredeti rendnek a üzenete. Néhány keverés után viszont már nagyjából beáll a teljes katyvasz. Erre matematikusok csináltak számolgatásokat, 7 keverés az már elég ahhoz, hogy már lényegében elérik a teljes rendetlenséget. És utána már hiába keverem tovább. Elképzelhetően, hogy keverem, és egyszer csak beáll az eredeti sorrend, a rendezett sorrend. Matematikailag nincs kizárva, csak csillagászatilag kicsi a valószínűsége. Tehát olyan sokáig, 10-10 a századika, meg ilyesmi ideig kellene kevergetni, és mindig megnézni, hogy éppen most rend van-e már, amikor véletlenszerűen beállna. Tehát miért van ez? Mert a véletlenszerű, a rendetlen eseményekben, a rendetlen elrendezésekben sokkal több van, mint a rendesekben. Egy rendes egyensúly, vagy rendezett helyzet van, néhány, ami ahhoz közeli, és nagyon sok olyan, amit az ember nem tud megkülönbözni. Hát teljesen össze-vissza. Megkeverem, még mindig teljesen össze. Megkeverem, még mindig. Egészen más. Kicsit hasonlít meg egy hasonlat a lottóhúzás. De szokták mondani, hogy valaki azt játssza meg, hogy 1-2-3-4-5, hát az marha, hát azt úgyse fogják kihúzni. Tökéletesen ugyanannyi a valószínűség, mint akármilyen másnak, csak akármilyen más szám ötösben nem ismeri fel az ember a rendet. Ránézek 1-2-3-4-5, hát az nonsense. Ennek egy cili-pici a valószínűsége. Persze, de minden másiknak is ugyanilyen egy cili-pici, egy konkrétan. Tehát nagyon sokszor húznak ki olyat, ami nem rendezett, és persze egy csomó másik nem rendezett, például az enyémet, azt sose húzzák ki. De az 1-2-3-4-5, ha egyszer kihúznák, akkor abban nagy szenzáció lenne. Mert arra az egyre véletlenül átállni, az úgy valahogy föltűnne. Nem? Tehát körülbelül ilyesmi. Véletlenszerűen beállhatna az, hogy itt a molekulák valahogy berendeződnek, vagy a keveréskor beáll az eredeti rend. De nem szokott, hanem az egyik rendetlen állapot reprodukálja a másik rendetlen. Azok meg különböznek egymástól, ezt szoktam mondani, a mikroállapotok. A konkrét részletek azok különböznek, de messziről nézve ugyanolyan katyvasz van. Na ez van ugyanígy a molekuláknál. Tehát a termodinamikai egyensúlynek ez a jellemzője. Egyrészt, hogy a nem ilyen állapotból ebbe az állapotba tartanak a folyamatok, másrészt, ha ez már beállt, akkor már ezek a helyi folyamatok nem visznek ki belőle, hanem ott tartják a rendszert. És ennek a fényében még nagyobb a probléma, hogy hát akkor hogy a csodába jött ki mégis ebből a helyzetből a világegyetem. Ha egyszer ott volt, megvan ennek a régi egyensúlynak a nyoma, itt van az égen, látjuk a sugárzását, valamikor ez az állapot állt fönn, akkor hogy történik az, hogy most még sincs, hiszen magukat fizika törvényi azt mondják, hogy egy ilyen egyensúly állapot önmagát reprodukálja és fenntartja. Na, egy kicsit beszéljünk arról, hogy mik ennek az egyensúlynek a valószínűsége, és mi kell hozzá, mik a jellemzői. Sok részecske kell. Nyilván, hogyha 5 részecske szaladgál, azt még nem tekinthetem gáznak. Hát nagy kép is köthetek, hogy sőt, vegyünk egy részecskéből álló gázt. ZH példának föl lehet adni az egyetemen, azt még ki is tudják számolni, de 5 részecske az már túl bonyult, de még mindig nem igazából gáz. Hát ahhoz sok részecske kell, tudjuk, hogy itt 10-20-valahányadik a részecskével dolgozunk az igazi, vegyünk egy liter gáz problémára. Tehát viszonylag sűrű anyag kell. És azért kell ez, hogy gyakoriak legyenek az ütközések. Hiába van sok részecske, mondjuk 10-23-an részecske, hogyha azt egy galaxis térfogatába osztom szét. Mennek, és nem fognak egymással találkozni. Halálra unják magunkat, nem tudom, hogy a molekulák hogy szoktak uratkozni, és sose találkoznak a másikkal, és nem ütköznek. Amennyi se kezdő sebességet adtam neki, Newton első törvénye szerint azzal megy tovább. Jó? Tehát az nem elég, hogy sok részecske, hanem az a sok az elég sűrű legyen, vagy legyenek ütközések. Az ütközések során cserélnek energiát, olyan, mint amikor évente egyszer keverném meg a kártyát. Hát még 5 év múlva még mindig közel lenne az eredeti rendezett állapothoz. Igaz? Hiába telt el. Ha folyamatosan kevergetem, akkor nyilván akkor nagyon hamar el lehet érni a rendezetlenséget. Másrészt az kell, amit a klasszikus fizikában az ember nem vesz figyelembe, de a kvantummechanikában igen. Amikor azt mondom, hogy megy 2 molekula és így jönnek, hát akkor ütköznek és utána is szétpattannak. Kvantummechanikában előfordul az, hogy jön 2 részecske, és vidáman tovább mennek, anélkül, hogy bármi történne. Miért? Mert a részecskék nem csak részecskék, hanem egyben hullámok is. A hullámok át tudnak hatolni egymáson. Tehát a két zseblámpával, amikor az ember világít, akkor nem olyan lesz, mint a lézerkardnál, hogy összekadnak a fénysugarak, hanem, és hercegnek még ráadásul, tehát, hanem vidáman áthatolnak egymáson. Ezt vízzel nem lehet megjátszani, a víznek nem lineáris egyenletén van, a két vízsugár az így össze fog akadni, és ott fröcskörés lesz, fényjel nem. Nagyon nagy energia a lézerfényel már lehet olyasmit elérni, hogy egyik a másikhoz kicsit hozzászól, de azok bonyolultabb effektusok, és az nem közvetlenül a fénynek a fizikájából következik. Tehát a részecskék is hullámok, és ezek átadódnak egymáson. Tehát még figyelembe kell venni azt is, hogy jó-jó rendben van, ütköznek, de ha már éppen találkoznak, akkor mi a valószínűség annak, hogy történik valami, és mi a valószínűség annak, hogy egyszerűen tovább mennek. A neutrinok például nagyon hajlamosak arra, hogy le se fügyüljék a többi részecskét, vidáman menjenek tovább. Hiába találkoznak vele, ugye másodpercenként azt hiszem 10 az 50 valahányadikon darab neutrino hatol át itt rajtunk, nem 50, 10 a 20 valahány, de sok. De nem is érezzük. Nem történik semmi. Egyszerűen anélkül hatolnak át rajtunk, meg a Földnek a testén, hogy néhány részecskéről több elnyelődne. Tehát még ezt is figyelembe kell venni, hogy egy-egy ilyen lépés, egy-egy ilyen elemi reakció lépés, ami a energiaeloszlást létrehozza, annak mi a valószínűsége. Na most mindesetre ennek alapján, hogy mi kell ahhoz, hogy termelődik egyensúly legyen, azt is elmondhatjuk, hogy mi kell ahhoz, hogy ne legyen. Hát ritka anyag kell. Az lehet úgy, hogy egyszerűen kevés részecske van, vagy ritkán vannak, és azért csak nagyon ritkán találkoznak. Másrészt kicsi reakció valószínűség. A reakció valószínűség az nagy részt az energiától függ. A részletek nagyon bonyolultak, de durván szólva azt lehet, hogy minél nagyobb a részecskék energiája, annál nagyobb a reakció valószínűség. Amikor ezt pontosan kiszokták mérni a részecskék gyorsítókba, akkor ilyen bonyolult görbéket kapnak mindenféle rezonancia csúcsokkal. Tehát ha növelem az energiát, akkor általában nő a valószínűség, de bizonyos energiákon nagyon nagy. És akkor ilyen kiemelkedések vannak, huplik vannak a csúcson, de most ettől eltekinthetők, tehát nagyjából mondhatjuk azt, hogyha nő az energia, nagy a valószínűség. Ha kicsi az energia, akkor a legtöbb folyamatnak kicsi a valószínűsége. Most ezen kívül még van a különböző folyamatoknak egy ilyen szorzó tényezője. Hát ezért hívják erős, meg gyenge, meg hasonló kölcsönhatásokat. Az erős nyilván azért, mert hogy ha már egyszer találkoztak, akkor nagy valószínűséggel történik ott valami. A gyenge kölcsönhatásban sok nagyságrend, de kisebb ennek a valószínűsége. Találkoznak, és akkor hát akkor ezt meg kell ismételni 10 milliárdszor, hogy egyáltalán történjen valami. Ugye olyanak, mint a impotens férfi frigid nővel találkozik, hát abból nem lesz semmi, hiába futnak össze napjába 20 milliószor. Szóval 10 000 év alatt egyszer összejön egy randi belőle. Szóval ez körülbelül ilyesmi. Egy csomó részecskére. Hogyha nagyobb az energia, akkor az első ütközésnél már hoppá. Na, tehát valami ilyesmire kell eszem, de ezeket mind figyelembe kell venni. Mitől függ ez az ütközési valószínűség? Tehát ettől a reakciófajtát, hogy mi mivel találkozik és ütközik. Másrészt itt van az irányító kölcsönhatás erősségét. A gyenge kölcsönhatás, elektromágneses és az erős kölcsönhatás ilyen sorrendben vannak, és mindegyiknél gyengébb a gravitáció. A gravitációt azt hiszem a részecskék nem szoktuk figyelembe venni. És ott van, hogy az energiától is függ, a részecskék energiától. Na hát például itt, pont éppen ott a neutrino példaként, hogyha közönséges körülmények között mit jelent az, hogy például a napból kijövő neutrinókat nézzük, azoknak van valamekkora energiája, amit a napban végbe magreakciók adtak neki, a neutrinókról annak idején részletesen beszéltünk. Egy ilyen energiájú részecske az átszaladhat akár 100 millió fényévnyi földgáton is. Hát ezt mondjuk nem fogjuk nekik megépíteni, túl sok kubikus kéne hozzá, tehát hogy leraknánk egy csomó földet, és azon még mindig csak a fele fogyna el a részecskéknek. Tehát ilyen sok anyagon átmenve is csak nagyon kis valószínűséggel ütköznének. Viszont vannak olyan körülmények, például épp a szupernova robbanás során, amikor olyan sűrűn van az anyag, és olyan nagy az energia. Tehát ott akkor már 100 milliárd fokos hőmérsékletek vannak, mindenkinek, még a neutrinoknak is nagyon nagy az energiája, másrészt nagyon sűrűn vannak a részecskék, sűrűn ütköznek, hogy akkor a 100 méter alatt már lényegében az összes neutrinon megáll. Mert elnyeli őket az anyag, amivel ütköznek. Tessék összehasonlítani ezt a két hatalmas különbséget, ugyanaz a részecske, ugyanazzal a kölcsönhatással, csak egyszer sokkal nagyobb az energia, meg sokkal több a ütköző partner, sűrűbben vannak, és nagyobb energia, nagyobb a valószínűség annak, hogy egyáltalán történik valami, amikor találkoznak. És ilyenkor a neutrinok nem hatolnak át azon a néhány száz méter, vagy néhány kilométer, vagy néhány száz kilométer vastagságú anyagtömbben, ami előttük van, hanem elnyelődnek. Aztán utána átadják nekik az impulzusokat, mert nagy lendületük volt, és az löki le a szupernovának a külső burkát, mert akkor neki ütközött, elnyelődött, viszont a lendület megy tovább, és az leviszi a csillagnak a külső burkát. Szóval ilyen különbségek vannak gyakorlatilag attól függően, hogy milyenek a viszonyok. Mivel lehet jellemezni egy ilyen folyamatot? Az egyik adat az úgynevezett szabad úthoz. Tessék megint itt elképzelni, hogy a levegőben röpködnek a molekulák, kettő ütközik, kipattantak, megy tovább, de ütközik egy harmadikkal. A kettő között, a két ütközés között egyenes mozgást végzett, és akkor annak van egy ilyen karakterisztikus hossza. Hát itt milliméter pici tölt része, tehát olyan cikcakos pályán megy, rögtön ütközik egy másik részecskével. Csillagközi térben előfordulhat, hogy akár fényévet megtesz ütközés nélkül. Megy, 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 és még mindig nem jön szembe senki, akivel ütközik, akkor megint akár 500 fényévet is megtehet. Tehát rettenetesen különbözik a különböző szituációkban az, hogy mennyi az egy szabad úthoz. Ezzel szoktuk jellemezni ezt az anyagot, amiben ezek a folyamatok lezajlanak. Másik meg a repülési idő. Hát két ütközés között azt nem csak azzal tudjuk jellemezni, mekkora a távolság, hanem mennyi az idő. Persze a kettő között kapcsolatot teremt a részecskék átlagos sebessége. Tehát a szabad úthoz és a repülési időnek a hányados, azt mondta a részecske sebessége, tehát mennyi, azt a két ütközés közötti távolságot mennyi idő alatt tette meg, akkor mekkora sebességgel mozgott. Mikor alakulhat ki termodinamikai egyensúly? Hogyha a rendszer mérete az jóval nagyobb, mint a szabad úthoz. Ez az egyik adat, amit föl van írva. Másrészt a rendszernek az időtartalma az jóval nagyobb, mint a karakterisztikus idő, tehát ez a repülési idő. Miért is? Mert hogyha a rendszer nagy, akkor egy részecske sokat bolyonghat benne, megy, 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 és ütközik, ütközik, sok-sok ilyen energiacserélő folyamatot hajt végre, és akkor az alatt kialakul az egyensúly. Másrészt, hogyha elég idő van rá, akkor megint csak azt mondhatjuk, hogy sok ütközési periódusa, egy-két ütközés között ilyen tau hosszúságú szakaszra van idő, és a rendszer még mindig fönnáll. Ez olyasmi, hogy nemrég láttam egy ilyen statisztikát, hogy a francia forradalom után ugye fönnállt a 1789-től, vagy 1789-től 1815-ig állt fenn ez a forradalmi rendszer a restaurációig, és közben volt egy csomó választás. Arról csináltak statisztikát, hogy változott a választóknak a véleménye. Persze mindig más pártok indultak, meg már nem olyan volt, mint a mostani politikai rendszer, de azért lehetett mérni, rajzolni, hogy változott a tömeghangulat. Ugyanezt most hát mi is 89-ben kezdtük, 15 még messzire van, szóval közben itt lehet statisztikát csinálni a különböző választásokon, hogy megy hogy tolódik el a játék. Ugyanezt nem lehet megcsinálni az 56-os rendszerben, mert ott még egy választásig se jutottak el. Tehát hogyha a rendszernek a fennállási ideje a két esemény, két változás közötti időnél kisebb, akkor nincs értelme erről beszélni, hogy beáll az egyensúly. Rendben? Tehát valami, és miről szól? Itt van akkor néhány példa erre. Tessék például megnézni ezt az esetet, 20 fél, kicsit. Tehát ott van a fotongáz, tehát az elektromágneses sugárzás egy üregben. Hát mennyi a szabad út hossza a fotonoknak? Hát akkora, mint az üreg mérete. Üreg egyik oldalán keletkeznek, átmennek, elnyelvednek a másik oldalon, ott ide-oda alakul. Tehát itt összemérhető a szabad út hossz. Nem mondhatom azt, hogy sokkal kisebb, de hát akkora. Viszont mindig benne marad, tehát az idő, a fennállásának az ideje az lényegben végtelen. A átmérőből és a fénysebességből ki tudom számítani, mennyi a ütközés idő, tehát amíg innen elmegy a sugárzás és ott elnyelődik, és ennél sokkal tovább fennáll a rendszer, be fog állni az egyensúly. Egy másik hasonló dolog az a csillag belsejében. Itt a csillag közepén keletkezik az energia, magreakció folyamán. Kisugárzódik gammafoton formájában. Gammafoton az elnyelődik, ott ugye töltött részecskék szaladgálnak, a következő töltött részecske elnyeli a gammafotont. De aztán hamarosan megint kibocsátja. Nem ugyanabban az irányban, merről jött. Tehát ütközik fel, megy egy kicsit, aztán túl sok nekem ez az energia, eldobja. Az megint elnyelődik. És akkor ugye nincsenek a fotonokon cédulák, hogy én vagyok a Józsi nevű foton, és akkor kövessél, és nézd meg, hogy milyen pályán megyek. De azért mégis ilyen átlagot lehet rajzolgatni, hogy körülbelül hogy bolyong. És ilyen össze-vissza bolyongós módszer jön ki. A részegmatróz próbával szokták ezt illusztrálni, ott áll a kikötőbe, és akkor egyet lép erre, egyet lép arra, valami ilyesmi. Hát a molekulák körülbelül így viselkednek, csak persze térbe, tehát a részeg régi matróz vagy valami ilyesmi. Három dimenzióban kell bolyongani. Hát a fotonok is körülbelül így mászkálnak a csillagbelsejében. Mi az, ami ebbe véletlenszerű? Hogy az előző ütközéshez képest milyen szögbe megy tovább, milyen irányba. Másrészt az is egy véletlen változó, hogy mennyit megy. Ahogy az ember lerajzolja, ez körülbelül úgy néz ki, mint egy ilyen összehajtogatott szorstok, tehát mindegyik egyforma hosszú, csak különböző szögekbe állnak. Hát ennyiben ez annyival bonyultabb, hogy egy-egy szakasz az nem ugyanolyan hosszú, mint a következő szakasz, hanem az is véletlenszerűen áll. Na most ennek a fizikáját kidolgozták, sokan foglalkoztak vele, például Einstein az egyik 1905-ös cikkében pont ilyen jellegű mozgásokkal foglalkozott, és ebből ki lehet deríteni azt, hogy N lépés alatt, ha egyenesen mennék, akkor N lépés alatt N-szer egyenlemi lépést mennék. Itt viszont N lépés alatt az eredeti ponttól négyzetgyök N-szer az elemi lépés távolságra jutok, hiszen a lépéseim egy része oldalt, megy meg néha visszafele, megyek meg ide, megyek innen el, de sokkal lassabban. Ez a mechanizmus a hővezetésnek is a mechanizmusa, a hő is így terjed, meg a diffúziónak. Ha oldatba beteszek festéket, akkor a festék molekulákat elkezdenek szétdiffundálni a vízmolekulák között, és a festék pöttyének a terjedése, hogy nő, az pontosan ezt a törvényt követi, hogy az időnek a négyzetgyökével fog változni a festékpöttynek a mérete, amit ebből az egészből le lehet vezetni. Na most, ha én ott benne a nap belsejében nézem, a csillag belsejében nézem ezt a folyamatot, akkor a rendszer méretével, tehát a csillagnak a sugarával, a csillagnak az átmérővel összehasonlítva, ez a szabad úthossz, ez iciri-piciri. Tehát ilyen néhány atomos lépésenként elnyelődik. Azaz, ha én ott bent kiveszek a csillagba egy kis darab anyagot, mondjuk egy köbmétert, hát akkor olyan mindegy, hogy félmillió kilométerre kint a csillagnak van-e felszíne vagy nincs, ez a kis darab anyag az úgy viselkedik, mintha egy végtelen nagy és hasonló anyagnak a belsejében lenne. Azon belül ott ki tud alakulni a termodinamikai egyensúly. Az izgalmas az benne, hogy ha nagyon messzire megyek, akkor van, ha megint kiveszek egy darab anyagot, akkor abban megint termodinamikai egyensúly van, de nem ugyanolyan, mint itt. Mert szépen lassan változik a hőmérséklet, hogy megyek bentről kifele. De egy-egy molekula, aki ott kurszál, az lényegben nem veszi észre, neki olyan mindegy, hogy most jobbra megy, balra megy, vagy mondjuk ez a foton, amit elnyeltek. De messzire átlagosan mégis azt látjuk, hogy inkább többet mennek kifele. Miért? Mert belül több a nagy energia foton, csak az egész végül is egy ilyen kifele menő energia áramot jelent. Átlagosan. Pedig erre is, az egész mégis nagyjából terjed kifelé. Mert a paraméterek, a hőmérséklet szép lassan változik. Mi az, hogy szép lassan? Mivel összehasonlítva? Megnézhetem, hogy például mekkora szakaszon csökken a hőmérséklet felére. És mivel kell összehasonlítani? Ez a szabad úthosszal. Hogyha a szabad úthosszhoz képest jó nagy az a távolság, ahol a felére csökken, akkor mondhatjuk, hogy egy kis részt kiválasztva, az pont olyan, mint hogy az egész homogén lenne, mindenhol egyforma, és termodinamikai egyensúly lenne benne. Tehát itt van egyensúly. Viszont nézzük meg, mi történik akkor, ha kiér a sugárzás a nap felszínére. Ott ugye Planck eloszlású volt, 6000 fok a felszín, az ember lerajzolja ezt a Planck görbét, hogy adott hőmérsékleten ott van neki, adott frekvenciánál van adott hőmérsékleten a maximum. És elindul onnan a sugárzás. Kiér egyszer a nap felszínére, és utána ott viszont nincs ez a sűrű anyag, amiben elnyelődne. Szabad tér nyílt meg az egyének, szalad a foton messze felébe. El se nyerődik, akár mehet millió fényévekig, ugye a csillagok messzi is látszanak. Ha mondjuk itt van közelében a Föld, és itt a Földön ott áll egy csillagász a távcsővével, vagy a szemével, és elnyerődik a foton, hát akkor nem ment olyan túl messzire, de a kettő között a Naptól a Földig úgy tekintetjük, mint a fotongáz, amit kibocsátott a Nap, az higulna. Egyre ritkább lesz. Ugyanaz az energia egyre nagyobb térfogatot fog megtölteni. Az elosztás az megint ilyen lesz ott a görbe. Tessék, nézzük, próbáltam úgy rajzolni, hogy ugyanott van a hupli, mint az előzőnek. Tehát, hogy mekkora energiájú foton, mekkora frekvenciál fotonból van a legtöbb, hát ami a 6000 fokos hőmérséklet elosznak, és akkor a csúcsának felelnek. Na, de ebben a görbében, ebben mi van ott igazából lerajzolva? Az energia sűrűség. Tehát, hogy egy köbméterben mennyi energia van az adott frekvencia tartományban. Most ugyanaz a energia, az sokkal nagyobb térfogatra oszlik el. Hát ott a nap felszínén, most meg itt már egy 150 millió kilométer sugarú gömbnek a felszínén oszlik ez az energia. Tehát jóval hígabb lesz, jóval kevesebb. És ezért kell alacsonyabbra rajzolni, persze jó nagyságrendekkel, laposabbra kell berajzolni azt a görbét. Az, hogy hol a maximum, az ugyanaz, de sokkal laposabbra rajzolom. Figyelem, ez már nem Planck-elosztás. Planck elosztásnak van egy képlete, ha egy rajzolom a görbét, annak a görbének a felét rajzolom le, az már nem Planck elosztás, hanem ezred részét, az sem Planck elosztás. Hiába van ugyanott a csúcsa, nem, az számít, nem csak az számít, hogy hol a csúcsa, hanem az is, hogy mekkora. A görbe alatti területet összeadom, akkor az megmondja, hogy mennyi a különböző frekvenciákra tartozó energiának az összege mennyi, tehát mondjuk egy adott térfogatban mennyi energia van. Ha az energia szétoszlott jóval nagyobb térfogatra, akkor a görbe alatti terület, az összterület, tehát az összenergia, az jóval kisebb, mert egy köbméterben. Hát akkor az nem egyensúlyi. Elromlott az egyensúly. Amikor az űrben szaladt a napnak a fény, akkor az nem egyensúlyi fény lett. Megérkezik a Földre, akkor hiába mondom, ki tudom belőle számítani. Ez a napnak 6000 fokos a hőmérséklete, de a fotonok, amik ide érkeznek, azok nem egy 6000 fokos sugárzást képviselnek, mert akkor, hogyha engem, én elnyelném, akkor én is 6000 fokos lennék tőle. Az ember kimegy napozni, nem azzal a célra megy, hogy ő is 6000 fokos legyen. Ha nap felszínén menne oda, akkor közvetlenül, akkor ott még nem hígult fel a fotongáz, akkor ő is hamarosan 6000 fokos lenne, csak erről nem tudna beszámolni. Jó? Amikor ideért, akkor mi történik? Vagy az van, hogy megy változatlan, nincs ott közben semmi, és akkor messzire kimegy, akkor még sokkal alacsonyabbra kell rajzolni ezt a görbét, mert sokkal nagyobb térfogatban hígul fel ugyanaz az energia. Vagy pedig ide tesz az ember egy ilyen szilárd testet a Földet, és abban elnyerődik az energia, fölmelegíti, földolgozza, processzálja, úgy mondják, hogy termalizálja, és ő maga is kibocsátja a termikus sugárzást. Meg vagy ugye időegységenként mennyi energiát kap a naptól. Ő ugyanannyit fog kisugározni, hiszen Föld nem energia nyelőként működik, hogy begyűjti, begyűjti és itt raktározza, amennyit elnyert, ugyanannyit kisugároz. Ez kicsit hasonlít ahhoz a sztorihoz, tudom, ismerik-e, hogy jön a villanyszámlás, és az ember azt mondja, hogy nézze meg, uram, az elektromos műveltől. Bejött két drót. Itt ugyanannyi elektron megy vissza az egyik drótól, mint amennyi a másikba jött, akkor miért akarnak velem fizettetni? Nem, az összeset visszaküldtem a másik drótól. Na, elég nehéz elmagyarázni, hogy egyszer meg kéne próbálni, hogy magyarázzák el nekem, hogy miért is kell fizetni ezek után. Na, de hát itt is ugyanannyi energiát ad ki a Föld, csak ő már a saját termikus sugárzásának megfelelően, tehát egy térfogatettségben annyi jutott, tehát egy olyan görbét kell neki kibocsátani, aminek ugyanannyi a területe, ugyanannyit az alatta levő terület, mint itt, de ez már Planck görbe. És annak máshol van a csúcsa, ugye valahol a 300 Kelvin környékén, nem a 6000 környékén. 300 Kelvin az, ennek megfelelően az már az infravörösben levő sugárzás. És itt kapcsolódik például hozzá az a gyakorlati probléma, amit üvegházhatásnak hívnak. A napnak a sugárzása vidáman, tehát ez az ilyen eloszlású sugárzás, ennek a nagy része vidáman átjön a légkörön. Az így kibocsátott sugárzásnak a jelentős része meg nem megy át a légkörön, mert az infravöröst elnyeli a széndioxid. Akkor a Föld megpróbál becsületesen kisugárzni, de nem engedik, itt tartják még egy kicsit, aztán persze beáll egy új egyensúly, kicsit melegebben. Ha a Földnek nem lenne légköre, akkor a mínusz 15-20 fok lenne körülbelül a hőmérséklet, tehát az lenne a megfelelő egyensúlyi érték, amit ebből ki lehet számítani ebből a fizikában. Most elmeséltem, hogy keresem azt a Planck görbét, aminek ugyanannyi a területe, mint amennyi a fölhígult napsugárzásnak. Az akkor kicsit hidegebb lenne a fagypontnál. De a légkör megfogja, még egy darabig itt tartja, ezért akkor átrendeződik az a hőmérséklet, és nagyobb hőmérséklet, ezért a Földnek az átlagos hőmérséklete ilyen 10-valahány plusz Celsius fok. Tehát a légkör az ezt segíti. Ha még egy kicsit gyűjtjük a széndioxidot, akkor még nagyobb lesz az a hőmérséklet, azt már nem fogjuk szeretni. No, tehát ez már megint termikus. Miért mondom ezt az egészet? Mert hogy nem abszolút magától értetődő az, hogy egy sugárzás az termikus sugárzás. Elég annyit csinálni, hogy hagyjuk, hogy hattáguljon az űrben, és már is nem termikus sugárzás, akkor ez megint termikus, hogyha oda teszünk egy testet, ami elnyeli, feldolgozza, termalizálja, és megint termikus sugárzással teszi. No hát akkor mi van az univerzum egy kezdő időszakában? Hát akkor nem voltak ilyen elkülönült testek, mint a Föld meg a Nap. Nem volt körülöttük vákumban, mivel szaladjon a sugárzás. Mindenhol ott voltak a részecskék. Tessék emlékezni, így kezdetben, amikor a nagy volt a meleg és sűrű volt az anyag, akkor mindenhol egyforma. Kozmológiai elv azt mondja, hogy mindenhol teljesen egyforma volt, egyformák voltak a viszonyok. Most is átlagosan, hogyha átlagolunk a galaxisok, ezeket a helyi egyenletlenségeket kisimítjuk. De annak idején nem kellett kisimítani, mert tényleg mindenhol ott volt ez az anyag. Az egy későbbi történet, és az egyik legkevésbé megértett része a sztorinak, hogy szakadozott gázfelhőkre, tehát galaxisokra az anyag. Na, amikor nem, akkor mindenhol volt. Olyan volt a helyzet, mint hogy a kicsit visszalapozunk, mint a napnak a belsejébe húz egy kicsit vissza. Tehát az a szitu, csak nem kell megrajzolni ezt a kört. Nem volt vége. Mindenhol egyforma hőmérséklet volt. Tehát ilyen jellegű volt az a bizonyos sugárzás. Ez volt az a sűrű plazma, amiben kialakult az egyensúly. Jó, nézzük tovább. Tehát akkor ebben a bizonyos plazmában volt jelen az a nagy egyensúly. Kik között? Hát az összes részecske, ami lehetséges, ott volt. És akkor most jön a következő lépés, hogy akkor nézzük meg a szereposztást. Szereposztásnál fel vannak sorolva a színészek, de mindegyiknek oda van írva, hogy mennyi a minimális gázsia. MC négyzet. Vannak kis gázsiú színészek, meg nagy gázsiú színészek. Vannak, akiknek elektronvoltban mérik, vagy kiloelektronvoltban, másoknak meg megaelektronvoltban, meg a dollárban mérik a fizetését. És akkor, amikor az átlagos egy szabadsági fokra, egy színészre jutó fizetés kisebb, mint egy megadoltsi, akkor akik a megadollára fölül vannak, azoknak nem jut. Azok nem játszanak. Nincsenek ott. Ennyire én nem jövök, mondja a Hiperon. Mert a Hiperonnak ugye a neve azt jelenti, hogy hiper nehéz részecske, ő csak akkor jön, amikor már eleget fizetnek. De, tehát amikor egy fotonnak az átlagos K-szorté energiája nagyobb, mint egy adott részecske fajtához, és az antirészecskének a keltéséhez szükséges kétszer MC négyzet energia, akkor azok a részecskék létrejönnek, utána már ott rohangásznak, egy cserélik az energiát, átalakulnak, egyik a másikká, stb. Benne vannak az egyensúlyban, részt vesznek a bizniszbe. Akiknek még nem volt elég energia ahhoz, hogy ők létrejönnek, azok nincsenek. Ez van akkor, amikor növelni akarom a hőmérsékletet. Fordítva viszont, hogyha azt mondom, hogy az univerzum tágult és hűlt, akkor egy adott hőmérséklet alatt kiesnek a részecskék a szitóból, akik korábban ott voltak, amikor még melegebb volt, amikor csökken a pénz, akkor azt mondja, én mostantól nem játszom. Rendben? Tehát egyre kevesebb színész vesz részt ebben a darabban. Ez az egésznek a alapmechanizmus, aminek a részleteit majd mindjárt megvizsgáljuk, de a lényeg az, hogy az univerzum tágul és hűl, és ez a tágulás, ez megváltoztatja mit, ezt az átlagos pénzszintet, hőmérsékletet, ami lényegében egy színészre jut a gázsinak felel meg, és hogy az csökken, a drága színészek sorba kilépnek a szerepekből. Ezt kell akkor most részleteiben megvizsgálni. Na most az egyes részecskéknek a kölcsönhatásáról és átalakulásáról, ahol már beszéltünk, az alap dolog a kozmikus vagy a termodinamikai Murphy törvény, hogy minden, ami lehetséges, az megy. Mindenféle átalakulási folyamat végbe megy, ha csak valamilyen törvény nem tiltja. Mi tilthatja? A megmaradási tételek. Ugye már volt szó, hogy egy foton nem kelthet egy elektront, úgyhogy megy a foton, kibocsát egy elektront, és megy tovább a foton, mert honnan a csodából venni azt a negatív töltést, amit oda kell adni az elektronnak? Ilyen folyamat nincs, mert a megmaradás tételt tiltja. Tehát egyrészt vannak ilyen jellegű megmaradás tételek, ezek a bizonyos töltések, ugye emlékeznek a hasonlatra, ami cédulák, meg engedélyek vannak ott a részecskéknél, azokat nem lehet csak ugye semmiből előkapni. Másrészt vannak az ilyen általános tételek, hogy energia, meg impulzus, meg perdület, azok szintén hogy összességében megmaradás tételek. A különbség az, hogy ezeket így diszkréten, hogy egy egységnyi töltése van, vagy két egységnyi, meg ilyesmi, ez meg úgy folytonosabban változott, kicsit másképp kell elszámolni vele. Olyan, mint hogy az embernek lenne pénze, ami hány darab dolláron van, ez pedig még van még egy medencényi vizem, és akkor abból folyamatosan lehet kivenni, meg betenni. Tehát kicsit másképp kell elszámolni, de ugyanígy vigyázni kell a megmaradási tételekre. Na most, tehát ilyen korlátozások vannak. Na most mindenféle folyamat lehetsége, de különböző valószínűségek. Az, hogy egy-egy folyamat milyen valószínű, azt meg a részecske fizikából kell kiszámolni. Ugye végig arról beszélünk, hogy a minden előadás, hogy a földi fizikában megismert törvényeket alkalmazok a kozmoszra. Hát most ez tipikusan ilyen. Ütköztetjük a részecskéket a laboratóriumban különböző energiákon, és megmérem, hogy ha már egyszer találkoznak, mi a valószínűség annak, hogy történik köztük valami reakció, és annak mi az eredménye. Két részecske találkozik, akkor abból sok minden történhet. Úgy szokták mondani, hogy sok reakció csatorna van. Bemegy egy proton, meg egy elektron. Mi lesz belőle? 3 pion, 5 elektron, 2 korsósör. Sok mindenféle lehet belőle, és akkor mindegyiknek megvan a maga valószínűsége, és az energia függvényében. És akkor ilyen görbéket lehet rajzolni, hogy egyik típusú folyamat, másik típusú folyamatnak mi a valószínűsége, ilyen meg olyan energiákon. És akkor szokták mondani, elágaszthat a reakció. Ebből a bemenetből lehet ez is, az is, és az esetek 25%-ában ez történik, 37%-ában, az 5%-ában amaz, és az, hogy éppen melyiknél milyen százalék van, az megint attól függ, hogy éppen mennyi az energia. Ezt mind ki lehet mérni a földi laborba. És ezek itt mind meg is történnek, tehát ezeket az adatokat be kell tenni, amikor ki akarjuk számítani az itteni részleteket. Itt vannak ezek a bizonyos elemi lépések, Vannak egyszerűen ütközések. Két részecske találkozik, aztán megint megy szét két részecske. Ebből kétféle van. Például találkozik a proton az elektronnal, kicsit vonzzák egymást, és mennek tovább. Továbbra is proton meg elektron. Az ilyesmit hívják rugalmas ütközésnek. Az objektumoknak az egyedisége megmaradt, összenergia megmaradt, stb. Csak kicsit más fele mennek. Ez már durvább, amikor megváltozott az egyediségük. De? Jé, bejött egy proton meg egy neutron, proton meg egy elektron, és kiment egy neutron meg egy neutron. Ennek a részleteiről múltkor beszéltünk, hogy a proton az összetett, belül kvarkok vannak, kibocsátó vevérészecske, stb. Most nem menjünk a részletekbe. Erre azt mondják, hogy hoppá, itt valami furcsa dolgok, de nem ugyanazok mentek tovább. Vannak, hogy milyen rugalmatlan ütközések, teljesen hülyes szó, de hát így mondják angolul, hogy DP nevezték, tehát milyen. Két részecske találkozik, és kimegy 6000. Rengeteg energiájuk volt, az energiát arra használták, hogy részecske-antirészecske párokat keltsenek, és akkor nem tudom megmondani, melyik volt az eredeti. Nem olyan, hogy egy kopott proton, és akkor csomó fényes, csillogó, friss proton jött ki, mint tök egyforma, nem tudom megmondani, ki volt az, aki eredetileg bejött, ment egy csomó szanasz szét. Az energia egy része új részecskék, antirészecskék keltésére fordított. A mostani részecske gyors időkben nagy energiák vannak, akkor tipikusan ilyen a folyamat. Ütközik kettő, szanasz szétrad rengeteg, detektoroknak és a hatalmas elektronikának a nagy része arra való, hogy ezt a sok részecskét külön-külön mind detektálni kell. Az elektronika kiszámítja, hogy ez erre ment, arra ment, itt ütközött, és a pályájából, annak a mozdulhajlásából, a görbületéből, a további reakcióból lehet rekonstruálni, milyen objektum volt az. És akkor minden jól megy, akkor lesz egy modellem, majd találkozott egy proton meg egy antiproton, és a szétszaladó 6287 részecskéből melyik milyen volt, és ilyen energiával, olyan impulzussal ebbe az irányba ment, és aztán később mi történt vele. Ezt a másodperc tölt része alatt az elektronika megvizsgálja, és azt mondja, hogy jó, ilyet már látunk 100 milliárd, 200 ezeret, nem érdekes, nem is rögzítjük. Ha látunk egy olyat, amiben valami történik, amit ritkán látunk, hát akkor azt rögzíti, és később utána feldolgozza, és ha még ezek között is a legérdekesebbeknél szól a főnöknek, hogy na hát most felfedeztünk valamit. Ez már mindben van programozva. Milyen folyamatok vannak? Még vannak olyan bomlások, hogy egy részecske jött, és abból lett többféle. Hát ennek például az egyik típus része, amikor a neutron maga elbomlik, erről is beszéltünk korábban. Ezek általában több lépésben zajlanak. Tehát például a pion az el tud bomlani, úgyhogy ezből a műon, meg még egy pár részecske, a műon tovább bomlik elektronnál, meg még egy pár részecskévét. Az elektron ott áll a folyamat végén, ugye ő a legkönnyebb a ilyen típusú folyamatokban résztvevő közül, és ő nem tud szegény hova menni tovább, mert nem tudja továbbadni a töltést. Nála könnyebb, kisebb energiájú állat nincs. Ugye ő, hogyha már lassan mozog, akkor eléri annak a hiperbolának az alsó részét, a minimális energiát, az alaptökét, annál alá már nem adhatja, és nála könnyebb olyan, akinek átadná a töltését. Nincs, hát akkor az elektron kénytelen fennmaradni. De a bomlási folyamatok ilyenek. Vannak olyan típusú folyamatok, hogy fékezési sugárzás, megy egy részecske, és egy töltött részecske, és kibocsát egy fotont. Tessék összehasonlítani ezzel a fordítottal, amire azt mondtam, hogy nem megy. Itt ezt úgy lehetett volna elképzelni, hogy a foton bocsát ki egy fékezési sugárzásként egy elektront. Ez azért nem lehet, mert az elektronnak van egy olyan tulajdonsága, ami megmarad, és itt nem maradna meg, tehát töltése. Fotonnak nincs töltése. Ez a fordított reakció végbe mehet, megy a proton, ő neki megvan a pozitív töltése, megy tovább, továbbra is ő a foton. Az energiának egy részét elvitte a foton, Istenem, ezzel el tudunk számolni. Jó? Energia, perdület, impulzus, azok mindenkinek oszthatók, és a fotonnak nincs olyan kvantumszám, olyan töltésjellegű tulajdonsága, ami itt meggátolná az elszámolást. Na, ennek a fordítottja is lehetséges, hogy megy egy részecske, és elnyel egy fotont, és akkor emiatt megy másfele. Akkor itt voltak ezek a párkeltési folyamatok, amikor egy foton kelt egy részecske-antirészecske párt, vagy fordítva részecske-antirészecske találkozik, és lesz egy foton. Egy kis érdekesség, tessék megnézni ezeket a rajzokat. Ezek ugyanolyanok, hogyha mi pálcikákból raknám össze, akkor három pálcika találkozik egy pontban, egy hullámos, meg két nyíllal ellátott pálcika, egyik nyíl befele mutat, másik kifele. Át lehet hajtogatni az ilyen ábrákat egyiket a másikba, ezt összehajtom ide. Ugyanaz. Azt szokták mondani, hogy gráfelméleti szempontból ezek egyformák, csak másképp interpretálom, hogy ki volt korábban és mi lett belőle. Ebben például az az érdekes, hogy matematikailag, amikor a részecskefizikusok leírják ezen folyamatoknak a valószínűséget, akkor ugyanazokat a képleteket kell használni, csak kicsit más értelmezési tartományban. Vagy másképp is mondhatom, hogy ha megmérik ennek a folyamatnak a tulajdonságát, abból ki tudják számítani ennek a folyamatnak a tulajdonságát. Tehát amelyik ritkább, nehezebben végrehajtható, arra akkor a másik folyamatnak a méréséből tudnak következtetni. Na és a Ilyen elemi folyamatokból összerakhatunk ilyen bonyolultabb reakcióláncokat, nézzük meg, hogy itt mi történt ezen az ábrán. Jött egy nagy energiájú proton, kibocsátott egy nagy energiájú fotont, és ment tovább, mint valamivel kisebb energiájú proton. Ez a foton egy elektron-pozitron párra bomlott, ez az elektron találkozott egy másik ez itt plusz akar lenni, találkozott egy másik pozitronnal, és akkor abból egy újabb foton lett. Az a foton viszont még mindig elég nagy energia volt, hogy egy kvark-antikvark párt hozza létre, azok aztán tovább mindenféleket csináltak. Ez a pozitron meg közben kibocsátott egy fotont, és egy kisebb energiai pozitron lett. Tessék elképzelni ezt egész hálózatot, reakcióláncot, és ilyeneknek a milliárdjai történnek minden pici kis tartományban. Na most nyilván nem fogunk darabonként elszámolni a részecskékkel, megint azt a fizikát kell használni, amiről a gázzal kapcsolatban beszéltünk, statisztika kell, hogy az ilyen energia intervallumban, sőt, tehát ennyi meg annyi energia közötti fotonoknak mennyi a száma, a protonoknak mennyi, az ebbe az irányba szaladó protonoknak, meg az abba az irányba szaladó protonoknak az átlagos száma mennyi, erre tudunk jóslatokat adni. Egészet megint úgy lehet elmondani, hogy minthogyha tessék megint a vállalati sémára gondolni, csak most ne az egyes részecskéket tekintsék egy vállalatnak, hanem inkább ilyen maffiákra vagy klánokra gondoljunk. Az összes elektron egymás rokona, és közös a pénzük. Jó? Tehát összedobták. És akkor kereskednek a neutrinokránnal, meg a gamma maffiával, meg ilyesmikkel. És akkor azt tudjuk elszámolni, hogy ennek a csoportnak mennyi az összvagyona, összenergiája meg annak, és alakítgatják, ide-oda, a csereberélik, ezekkel az elemi folyamatokkal csereberélik az energiát. Amikor egyensúly van, akkor mindegyik csoportnak fix a pénze. Stimmel? Mennek a folyamatok oda-vissza, én vettem tőled valamit, te vettél tőlem valamit, vagy körbe, de nagyjából mindegyik folyamatnak az ellent folyamata ugyanannyi, mindenki a pénzénél van, egyik se gazdagszik meg a többiek rovására. Ezt megint egy egyszerűbb fizikai rendszerrel lehet modellezni, szóval múltkor már mondtam, tessék el kezdeni közlekedő edényeket. Tehát mindenkinek, mindegyik maffiának van egy nagy hordója, és csúrig van pénze, vagy mondjuk folyadéka, lehet olyan bolygó, ahol víz a pénz, nem? Tehát teli van vízzel, és ezek a kereskedelmi csatornák, ezek egyszerűen csövek, amik összekötik ezeket az edényeket. És egyensúlyban mindegyikben ugyanolyan magasan van, közlekedő edényeknek ugyanolyan magasan van a víz. Folyhat az áram az egyik csövön erre, másikon csövön arra, a két hordó között, de az egyensúly helyzetben ugyanott van. Amikor létrehozunk egy nem egyensúlyi állapotot, az egyiknek túl sok a pénze a másikhoz képest, akkor megindulnak olyan folyamatok, amik végül kiegyenlítik. Pont ezek a termodinamikai kiegyenlítődési folyamatok. Jó, tehát amikor nagy a hőmérséklet, akkor úgy kell elképzelni, hogy az összes részecske fajtát így lerajzoljuk, és akkor mindegyik között vannak ezek a folyamatok. De például nem mindegyik reakciót rajzolja meg az ember, itt nem húztam például nyilat. Ez a két klán annyira utálja egymást, hogy ők nem kereskednek egymással. A fotonok meg a neutrinok. Miért? Mert a neutrinoknak nincs töltése. Fotont olyan részecskék tudnak kibocsátani, aminek van töltése. Elektromos töltése. A neutrinok nem beszélnek, nincsenek beszélő viszonyban a fotonokkal. Mégis tudnak energiát cserélni közvetett módon. A neutrinok kereskednek az elektronokkal, és az elektronok a fotonokkal is, tehát végül eljuthat ennek az energiája oda, csak közvetett úton. Tényleg olyanok, mint a kereskedelmi csak. Na, és akkor ezeket az ember fölírja, és azt mondjuk, hogy miket is kell figyelembe venni az összes lehetséges részecske közül. Az adott energián azokat, amelyekre a kétszer MC négyzet kisebb, mint a K/T adott hőmérsékleten, olyan részecskék keletkezhetnek, olyanok vehetnek részt a folyamatba, amiknek a tömege kisebb, mint a most éppen aktuális energia. Ennek az egyensúlyi helyzetnek a részletes leírása nem kell, a termodinamika azért szép, mert a részletek nélkül is tud jósolni valamit. Például meg tudja jósolni, hogyha van egy ilyen egyensúlyi folyamat, akkor a különböző részecskékből mennyi van jelen. Az M tömegű részecskékből, most nem érdekes, hogy mi a képlet, van egy képlet, ami megmondja T hőmérsékleten az M tömegű részecskékből mennyi van jelen. És akkor megnézem, hogy a különböző tömegeket ide beírom, és akkor ki tudom számítani, ez az M függvényében ez egy ilyen görbe, kisebb tömegűből több van, nagyobb tömegűből kevesebb van. Tehát ezt ki lehet így rajzolni, amélkül, hogy tudnám a részleteket, hogy itt mennyi átalakulás ment végbe, vagy milyen valószínűséggel ütközik a proton a pionnal, mind nem érdekes. Ha egyensúly van, akkor azok a finom részletek kialakítják ezt. Hát ez pont ugyanaz, amit a liberális közgazdászok a piac láthatatlan kezének szoktak nevezni. Nem érdekes, hogy ki kivel, hogy kereskedik és hogy vágja át. Átlagosan kialakul valamiféle olyan elosztás, ami ha minden jól megy, akkor a közjót, vagy a közmeleget, vagy mi a fenét fogja itt szolgálni. Jó? Meg tudjuk mondani ezt az elosztást. Na most az a különbség, ez a fizikában igaz, a közgazdaság meg nagy valószínűséggel nem igaz, de a modell az hasonlít. Na, lapozzunk egy kicsit tovább. És most elérkeztünk a kritikus lépéshez. Tudjuk már, milyen a termodinamika egyensúly. De hogy alakul ki? Tessék arra gondolni megint, amivel annak idején kezdtünk. Leteszünk egy meleg téglát, meg egy hideg téglát. Akkor mi lesz belőle? Két langyos tégla, hogyha kölcsönhatásba hoztuk őket. De mikor? Azonnal? 5 perc múlva? 3 nap múlva? Attól függ, hogy milyen a kapcsolatuk. Például, ha kettő közé letettem egy hőszigetelő lemezt, előbb-utóbb akkor is két langyos tégla lesz, de később történik meg ez a kiegyezés. Ha közvetlenül összeérintettem őket, közvetlenül tudnak energiát cserélni. Ha az egyiket becsomagolom vastag hőszigetelőbe, akkor nagyon sokáig még forró maradhat. Az ember a termosz, elviszem a forró teát, hideg sítúrára, és még mindig meleg a tea. Végső egyensúlyi helyzet az lesz, hogy lesz ugyanolyan hideg teá, mint a hó. De ez tipikusan hosszabb ez a relaxációs idő, mint a sítúra. Tehát kell egy idő, amíg beáll az egyensúly, és az egyensúlynak a beállásának a részletei viszont igenis függnek attól, hogy mik a konkrét folyamatok. Tehát azt szeretném hangsúlyozni, hogy maga az egyensúly, amikor már beállt annak a részleteihez, nem kell tudni a folyamatok részleteit. Az, hogy mennyi idő alatt és hogy áll be az egyensúly, ahhoz meg tudni kell. Tehát a különböző finom részletek azok abba szólnak bele, hogy mennyi idő alatt áll be az egyensúly. Az, hogy végül mi lesz, az biztos. Ugye van a régi vicc, hogy mi lesz, hát azt tudom, de hogy addig mi lesz, hát körülbelül ilyesmi. A végeredmény az könnyen kiszámítható. De hogy addig hogy történik, és milyen lépésekben, és mennyi idő alatt, ahhoz nagyon bonyolult számítások kellenek, és azok nagyon függnek attól, hogy eléggé jól tudom-e például a proton meg a pion közötti reakcióknak a finom részleteit, hogy azt jól megmértem a laborba, és azt figyelembe tudom-e venni a számításaimba. Ha nem, akkor rosszul fogom kiszámolni a folyamatoknak a részleteit. Tehát ez a relaxáció, tehát a hozzáernyedés, ugye azt jelenti a relaxáció, hogy ernyedjünk hozzá a másik. Így, hát ezt, amíg oda érünk, úgy hozzá csúszik a folyamat az egyensúlyhoz, ez bonyolult, és ennek a karakterisztikus ideje az lényeg az elemi folyamatoknak a karakterisztikus idejétől függ. Egy-egy ilyen elemi lépés, ami körülbelül megfelel annak, amiről itt az előbb beszéltünk, hogy két ütközés közötti szabad úthoz, stb. Meg eltelő idő. Azzal mérhető. Hát lehet, hogy ez töredék másodperc, de lehet, hogy 10 percenként történik egy ütközés. Körülbelül ennek a karakterisztikus időnek mondjuk a 10-szerese, 100-szorosa. Ugye a kártyáknál mondtam, hogy 7 keveréssel már el lehet érni a teljes káoszt. Tehát elindulnak a részecskék, mindenki 7-szer ütközött, akkor már nagyjából, akármilyen elosztásból indultunk el, nagyjából beáll a Boltzmann elosztás, az egyensúly elosztás. Ezt megint ki lehet számolni, mondjuk 10 ütközéssel. Tehát, hogyha az elemi ütközési időnek a 10-szerese eltelik, akkor már beállt az egyensúly. Most ritka gázba, ritkán ütköznek, mennek és nem találkoznak, akkor akár évekig eltartod, amíg beáll az egyensúly. Tehát, hogy ebben a szobában lenne 10 gázmolekula, eltartana sokáig. Most már nem ilyenekkel játszik az ember a számítógép, hanem lövöldöz meg, civilizációkat épít, de egy ideig ilyen golyók ütközése, pattogtatása, meg egyéb ilyesmik voltak a divatos játékok. Ott volt olyan, hogy betett az ember 6 molekulát, vagy golyócskát, és szaladtak, ütköztek, a falról visszaverődtek, egymással ütköztek, és előfordult az, hogy például mind a 6 a szoba egyik sarkába, hogy meg gyorsan húzott egy falat, és akkor már beszorította fel akkora tartományba. Én voltam megszöve démonja, stb. Szóval ilyeneket lehetett játszani. Mert 6 molekulával még előfordult, hogy az összes az egyik sarokba. 100-nál már nagyon sokáig kellett volna várni, amíg mindben megy az egyik sarokba, és akkor húzom meg a falat. Tetszik érezni? Tehát ezek az elemi folyamatok, a karakterisztikus ideje, meg a sok részecske, hogy együtt határozza meg a részleteket. És akkor most jön a izgalmas, tegyük fel, hogy változnak a körülmények, például a hőmérséklet, hogy odébb húzzák a falat, megváltoztatják az egésznek a térfogatát. Hogyha ezek a körülmények lassan változnak, tehát mondjuk ezt a szobát szépen kitágítják 2-szer akkorára, ha egy pillanat alatt, akkor mi történik? Akkor itt van egy csomó levegő, ott meg van egy csomó vákum. Ez nagyon nem egyensúlyi helyzet, akkor elkezd kavarogni oda a levegő. Ha szépen lassan húzzák, akkor senki sem veszi észre. mindig van hőmérséklet, egyre szép lassan, egyre hűvösebb lesz. De erre van egy ilyen hasonlat, hogy ha békákat beteszik a forró vízbe, akkor kiugranak. Ha békákat beteszik a langyos vízbe, és szép lassan melegítik, akkor vidáman meg fognak fülni. Mert nem veszik észre a különbséget. Ugyanez elmondható, nem akarom megint politizálni, tehát közgazdaságtanban meg egyebekben, hogyha folyamatosan romlanak a viszonyok, az ember még azt mondja, hát csak egy kicsivel rosszabb, mint tegnap. Ha hirtelen elvennék a fizetésem 3/4 részét, akkor biztos üvöltöznék, hogyha mindig csak 1%-et veszik el, akkor viszonylag kevesen üvöltöznek. Tehát ilyen jellegű folyamatok, mert a molekulák is pontosan így viselkednek, tehát lassan változtatom a körülményeket, akkor van idő az új meg az új egyensúly beállására. Mondok egy másik hasonlatot, az ember sétál a római parton, és ott áll egy szúnyogoszlop. Biztos ismerik a szúnyogoszlopokat. Ugye egy ilyen 1 méter átmérőjű, 4-5 méter magas, és rengeteg szúnyog van benne, csak nyüzsögnek. Az ember megy és belesétál, elkezdenek kóstolgatni, és megyek szépen tovább, akkor jön velem az oszlop. És ott, ahol eddig ott már nincs, és folyamatosan jön velem. Ha viszont az ember átszalad rajta, zoom, akkor kicsit kavarog, néhány szúnyog esetleg fölkerüldik az orromra, de nem jön velem az oszlop. Mi volt, de már hús már át is szaladtam rajta. Nem bírja követni a gyors változást. Most képzeljék el ugyanezt úgy, hogy én egy atommag vagyok, azok meg az elektronok. Az elektronok sokkal könnyebbek, mint az atommagok, sokkal gyorsabban mozognak. Az elektron felhő, ott nyüzsög az atommag körül, össze-vissza szaladgálnak. Ha az atommag szép lassan odébb megy, akkor az elektron felhő követi. Tehát mondhatom azt, hogy az egész atom odébb ment. Igaz? Az őket összekötő erők húzzák, de azok olyan gyorsan mozognak, hogy amíg ez megtesz, mint ami ekkor utat, azok már sokszor körülnyözsögték, mennek vele, mint az a bizonyos szúnyogfelhő. De vannak olyan folyamatok, amikor az atommag például elbomlik, és két részecske, az egyik egy kirepül erre, a másik meg, mint a visszalökött ágyugójó, arra kirepül. Ilyen egy rádióaktív bomlás. Amikor az ember rádióaktivitásról hall, akkor nem szokták megkérdezni, mi történik az atommal. Persze azért, mert legtöbben keverik az atomot az atommaggal, tehát most éppen tegnap olvastam, egy tudományos újságíró által a Népszabadságnak a weboldalán egy ilyet, ahol összekeverte a fizikus, KFK, összekeverte az atomot az atommaggal, elnézést, de lehet, hogy a Népszabadság szerkesztő írtak bele valamit, vagy odaírták, hogy mag, ez is előfordulhat. Na mindegy, szóval ha valaki összekeveri, akkor nyilván nem ezen vitatkozunk. De atommag elbomlik, két részecskére repül. Mi van az atommal? Hát az történik, hogy ott maradtak az elektronok, szúnyogfelhő, és nincs gazdi, nincs ott a közben a mag, ami ott tartaná őket. Egy ideig nyüzsögnek, aztán szétbomlik. Tehát a mag az gyorsan kirepült, és nem tudta magával vinni az elektronfelhőt. Tehát akkor utána szaladt tovább egy sokszorosan ionizált atommag, aztán később máshonnan begyűjt magának elektronokat, vagy nekiütközik egy másik, akkor sok minden történhet, de azok a szegény kis kósza elektronok azok ott maradtak. Na, ilyen dolgok is előfordulhatnak. Ha gyorsan változnak a körülmények, akkor mihez képest? Az elemi folyamatok karakterisztikus idejéhez képest, akkor nem tudja követni az elemi folyamatok, akkor hirtelen megszűnik az egyensúly. Ha lassan változnak, akkor az egyensúly fokozatosan átrendeződik. Amikor csökken a hőmérséklet, akkor a részecskék folyamatosan lassabban mozognak, és végig-végig mondhatom azt, hogy termelődik egyensúlyban. Minden pillanatban mondhatom azt, hogy most ennyi a hőmérséklet, ennyi a nyomás, és így változik. Tessék megint arra gondolni, amikor a szobát kitágítják, akkor nem mondhatom, hogy mennyi a nyomás. A szoba egyik felében ennyi, másik felében annyi, mindenféle őrült folyamatok indulnak meg, amiket kavarják össze. Egy idő után beáll a nyomás, és ki tudom számítani megint csak a végállapotot, azt meg tudom satszolni. Mennyi az összes gáz, el fog osztani egyenletesen az egész kétszer akkora teremben. De amíg az beállt, addig egyszerűen nem lehet az egyensúlyra jellemző fogalmakkal jellemezni azt, hogy mi van. Akkor nem mondhatom, hogy most ennyi a hőmérséklet. Oké? Amikor már beállt, akkor már igen. A közbenső nem egyensúlyi folyamatokra nem mondhatom. Tehát a gyors változások esetén kilépünk az egyensúlyból. Itt van még egy-két példa. Akkor deformálom a rugót. Ugye abban is ott az atomok mozognak, és viszik magukkal az elektront. Tessék elképzelni, hogy olyan gyorsan rezegne a rugó, hogy az elektronok így kimaradnának a felületen. Hát ilyen nem történik meg, azért, mert egy ilyen nagy mechanikai objektum az a elektronok mozgásához képest lassan mozog. De elvileg el lehetnek ez olyan gyorsan deformálva, ott maradtak az elektronok, csak az atomok mozdultak el. Elvileg lehetséges, gyakorlatban persze nem. De ugyanúgy, kanyarodik a busz, az ember érzi, hogy feszít ki az erő. De akkor én arra támaszkodom arra a lábamra, és nem fogok földölni. Jó? Mindenki egy kicsit így bedől, és az egész utastársaság úgy maradt állva. A busz hirtelen kanyarodik, mindenki földön. mert nem bírják követni az egyensúlyt. Csupa ilyen típusú, az adiabatikus folyamatról van szó, szóval az egyensúly fokozatos átrendeződésről, és akkor gyorsak a változások, akkor nem adiabatikus folyamat van, akkor megszűnik az egyensúly. Hiába volt egyensúly, egy ilyen változó folyamat az kiejtheti belőle. Na de, hogyha az egész világról beszélünk, és az egész világ egyensúlyban van, akkor mi az a külső körülmény, ami megváltoztatja? Ki az a sofőr, aki bekanyarítja a buszt, vagy aki összerúgja a rugót? Vagy aki az atommagot kétfelé fogja hasítani? Kicsoda? Hát maga az egész világ egyetem. És itt jön be az, amit eddig nem vettünk fel, a gravitáció. A gravitáció szabja meg az egész világ egyetem tágulásának a sémáját. Ugye arról már sokszor beszéltünk, hogy a maga a gravitáció mondja meg azokat a görbéket, amiknek alapján Einstein, meg Friedman, meg többek kiszámolták, hogy tágul a világegyetem. Hát az alapsém az, hogy tágul a világegyetem. Helyileg ott van mindenhol benne ez a termodinamikai egyensúly. De a tágulásnak az üteme, az úgy az anyagnak az összviselkedésétől függ, nem a helyi viszonyoktól. A univerzum mint egy ilyen nagy egész változik, és az esetleg olyan gyors változásokat indukálhat, amiket a helyi folyamatok nem tudnak követni. Most ezt nagyon nehéz elképzelni, hogy az egész rendszer, a nagy rendszer sokkal gyorsabban változik, mint a kis rendszerek. Mert most megint politikai hasonlat, tessék megint egy rendszerváltásra gondolni. Az emberek helyileg nehezen rendeződnek át, hogy mennyi idő alatt költöznek át egyik faluban a másikba. Van, aki megnősül, van, aki felnő, meghal, gyereke születik, stb. Vannak ilyen helyi változások, és ehhez képest általában a történelmi változások azok lassúak. És akkor a következő generációs család még majdnem olyan körülmények között él, mint az előző. De előfordulnak ilyen hirtelen változások, amikor egyszerűen sok elemi részecske, elemi család kiesik az egyensúlyból, mert például mondjuk elvették a magántulajdonát annak idején, és akkor egészen más körülmények közé került pillanatok alatt. Tehát már az egyes embereknek az élettartalmához, vagy az egyes életeseményeknek a megszokott karakterisztikus ilyen néhány éves időtartalmához képest, rövid idő alatt, néhány nap alatt hirtelen megváltoztak a körülmények. A globális rendszer az egész hirtelen átrendeződött, és akkor helyileg mindenféle kvantikus össze-vissza folyamatok indulnak el, mindenki kapálózik és próbál alkalmazkodni az új körülményekhez. És eltart egy darabig, amíg úgy is írják ott is, hogy konszolidáció, amíg a rendszer beáll az új egyensúlyi állapotba, ami aztán szépen lassan változhat, és akkor már folyamatosan egyensúlyokon megy át, de vannak az ilyen fölfordulások, forradalmi jellegű rövid események, hirtelen gyors nagy változások. Az univerzum tud ilyet produkálni. Ez kétféleképpen teheti. Teheti úgy, hogy az univerzumnak a globális folyamatai, a tágulás, az hirtelen felgyorsul, tehát nagyon gyorsan történik valami. Például majd beszélni fogunk az inflációs korszakról, amikor 10-32 másodperc alatt nagyon gyorsan történt valami. Olyan dolgok, hogy világ hirtelen sokszorosára kitágult. Az a sokszoros, az 10-60, szóval óriási mértékben, akkor tényleg nagyon gyorsan minden átrendeződött. Ez az egyik eset. A másik, amikor a folyamatok igazából nem változnak, az univerzum a szokásos módon játssza tovább a tágulását, de az anyag az olyan állapotba kerül közben, hogy az anyagnak változnak meg ezek a karakterisztikus ideje, hogy mennyi idő alatt történnek az anyagban a változások, és a karakterisztikus idő például összemérhető a világegyetem életkorával. Mondjuk a gáz annyira megritkul, hogy egy két ütközés között már annyi idő telik el, mint a nulla pillanattól mostanáig összesen. Annyira híg a gáz, amiben már csak néhány milliárd évenként van az ütközés. Akkor mi történik? Akkor már nem tekinthető termodinamikai egyensúlyban levőnek a gáz. Korábban ugyanaz az anyag termodinamikai egyensúlyban volt, de amikor ezek a relaxációs idők ezek annyira megnőttek, hogy már az univerzum életkorával összemért, akkor nem. Miért? Mert mire beállna az egyensúly az új állapothoz képest, addigra már megint megváltozik. Világegyetem kitágul kétszeresére. Hát a gáznak ki kéne tágulni kétszeresére, és beállni az új egyensúlyba, de ha nincsenek ütközések, csak mondjuk 20 milliárd évente, akkor 20 milliárd év múlva már nem a mostani egyensúly, hanem a még következőhöz kéne beállni. Nem tudja követni a változásokat. Tehát, hogyha a helyi változások lassúak lesznek a globálishoz képest, akkor megint kiesünk az egyensúlyban, megszűnik. Na nézzünk erre néhány konkrét példát. Ezek azok a mechanizmusok, ahogy ezt az egész általános sémát apró pénzre váltott a világegyetem, egy csomó különböző részecskéknél, különböző fajta részrendszereknél más-más típusú ilyen események történtek meg, és így estünk ki a hajdan volt egyensúlyból, azaz támadtunk fel a hő alába. Az egyik lehetőség az, hogy Világegyetem tágul és hűl, a hőmérséklet csökken. A hőmérséklet egyszer csak lecsökken egy bizonyos fajta részecskének a 2x MC négyzete alá. Mondjuk a protonoknak a 2x MC négyzete alá. Akkor egy tipikus foton, aminek az energiája K-szor T, az már nem tud kelteni protonpárt, proton-antiproton-párt, mert egyszerűen nincs neki elég energiája. Persze, ugye emlékezünk arra, hogy a fotonoknak is van egy ilyen elosztás függvénye, vannak nagyobb energiájú, meg kisebb energiájú, és csak úgy átlagosan K-szorté. Mindig vannak burzsúlyok, akiknek sokkal több energiája van, azok még mindig tudnak proton-párt csinálni, de ezek egyre kevesebben vannak. Rendben? Na most, viszont a protonok meg még ott vannak. Tehát korábban megvolt ez az egyensúly, hogy a proton-antiproton átalakult fotonná, és viszont oda-vissza, és akkor becsukják az egyik reakciócsatornát. Úgy lehet ezt a közlekedő edényekkel elmondani, hogy eddig erre felé és arra felé is mehetett, de most már csak egy egyirányú csatorna van. És tulajdonképpen mint hogyha lejjebb nyomnák az egyik edényt, erre folyhat, arra nem folyhat. Sokféleképpen lehet ugyanezt elmondani, vagy úgy is el lehet mondani, azt hiszem az a legjobb, hogyha ennek az edénynek eleve lejjebb lenne egy picit a feneke, oké? Okay? De hogyha ilyen nagyon magasak az edények, akkor az a kis különbség itt a fenéknél az nem számít. Ebben is ilyen sok. Van benne 3000 méter magas víz, és itt 1 milliméter különbség. Hát nem nagyon számít. De amikor már ideig lecsökken a víz, akkor ebben még van, abban már nincs, és akkor egyértelműen ebben az irányba folyik. Tetszik érezni? Tehát ez az icipici különbség, ami korábban nem számított, az most hirtelen fontossá válik, és egyirányúvá válik a reakció. Most azt mondtam, hogy nincsenek olyan fotonok, amik protonokat keltenek. Na de ha amikor két proton szétsugároz, akkor olyan foton keletkezik, aminek elég nagy az energiája, hiszen a két proton energiáját viszi. Akkor az miért nem kelt újból protonokat? Megint beledomál a világegyetem tágulása. Tessék visszaemlékezni, múltkor beszéltünk arról, miközben a világ tágul, a fotonoknak a hullámhossza is nyúlik vele. Egyre hosszabb hullámhosszúak lesznek, arányosan, ahogy a világegyetem tágul. Nagyobb hullámhossz, kisebb frekvenciát, kisebb energiát jelent. De a foton, ha nem csinál semmit, ő neki akkor is csökken az energiája. Meg lehetne kérdezni, és az energia megmaradás, de ugye mindenki tudja, hogy általános relativitás elmélet nem érvényes az energia megmaradás. A világegyetem tágulása során keletkezhet, hogy elveszett energia. Hát a fotonok egyszerűen szépen, miközben tágulnak, elvesztik az energiájukat. És később már nem alkalmasak arra, amire korábban alkalmasak voltak, impotensek lesznek protonkeltésre. Jó, mi történik? Tehát az egyik reakció, ez még megy tovább, és szépen elfogynak a protonok. Akkor most azt mondjuk, hogy most már egy irány, egy ilyen annihiláció megy végbe. Az ellenkező irány már lehetődik, megszűnt az egyensúly. Hogy ezt hívtuk részletes egyensúlynak, emlékezzenek ott a maffiákra. Minden egyes nyilat egy ugyanolyan erős ellennyíl pótol, tehát mindenki között külön fennálltak a kereskedelmi egyensúlyok. Itt nem, itt egyik irányba megy, másik irányba nem megy. Ez, amit itt szoktak rajzolni, tipikusan ilyen ábrakot, lefele múlik az idő, nem tudom miért az ilyen ábrákon mindig lefelé múlik az idő, mint a lefelé folyó vízesések lennének. Ebben a tartályban, most akkor csak a folyókkal kell elképzelni, itt volt egy folyó, ez a gamma fotonoknak a folyója, ez az elektronoké, protonoké, és most akkor a proton folyót becsatornázták a gammába, az az energia, amit eddig ezek viseltek, az most már a fotonok formájában van jelen. Jó? Elviszik ők azt. És hogy megyünk tovább, és csökken a hőmérséklet, akkor az egyre kisebb tömegű részecskékkel ez mind sorba megtörténik, nem a protonnal kezdődik, hanem a még sokkal nagyobb tömegűekkel. Először... Bocs, még mindig nem. Már lehet, hogy 10 óra? Azt mondtam neki, hogy majd 10 után. Na, tehát szerintem még akkor sem. Na, szóval akkor a nagyobb tömegű részecskéknek az energiája becsatornázódik, de akkor ezek is, és így sorba-sorba. Csökken a hőmérséklet, végül mi lesz? Hát végül az összes részecskének a részecske-antirészecske párnak így az energiája becsatornázódik, és nem marad más, csak a legkönnyebb objektum a foton. Na, erről beszéltünk a módon, hogy hoppá-hoppá, nagyon nem stimmel a dolog, azért maradt néhány proton. És ezt már egy szimmetria sértéssel tudtuk kimagyarázni, hogy azért mégsem volt annyira szimmetrikus az anyag meg az antianyag, mint ahogy itt ebben a sémában gondoljuk. Tehát valaminek kellett maradni még ilyen formában, egy ilyen kis erecskében maradt némi proton. Most itt a nagy sémában ne vegyük ezt figyelembe. Most ezzel kapcsolatban van még egy érdekes játék, amikor bomlások vannak. Nézzük ezt. Tehát itt mi történhetett? Az egyik lehetőség az volt, amikor megszűnik ez a oda-vissza folyamat, az egyensúly, akkor annihilálódás van, és emiatt szűnik meg a dolog. Vagy pedig van olyan, hogy egy-egy részecske elbomlik spontán. A neutronok meg az antineutronok is tudnának annihilálódni fotonokkal, de a neutronokkal más is történhet. A neutronok elbomolhatnak protonra, elektronra, meg antineutronra, hát akkor az antineutronok meg antiprotonra, antielektronra, és az antineutrino antiára, tehát a sima neutrinóra. Tehát a neutronok úgy is megszűnnek, hogyha nem találkoznak az antirészecskéjükkel. Ül egymagába, aztán fogja magát is elbomlik. Emlékezzek, az előbb volt az a rajz, hogy a neutronok háromszor elbomlik. Most előfordulhat az, hogy ez a folyamat ez lassú, speciál pont a neutronokkal lassú. Miért? Mert ezt a gyenge kölcsönhatás irányítja. Múltkor lerajzoltam szintén kvarkokkal, hogy vevébozon kell hozzá, stb. Szóval a gyenge kölcsönhatás. Az azt jelenti, hogy gyenge kölcsönhatás, hogy kell mondani, sokáig habozik, hogy rászánja magát, hogy elbomoljon. Karakterisztikus ideje 12 perc. Tehát, ha lerakok egy csomó neutront, szabad neutront úgy magába, akkor 12 perc alatt elbomlik a fele, a következő 12 perc alatt a maradéknak a fele, és így tovább. De mikor történik ez? Akkor, amikor a világegyetem 3 perces, tehát azt megint össze kell rakni, tehát ezeket a részecske fizikai formákat, amikor az egész tágulásnak a filmjét, mikor történik ez, amikor már éppen ilyenek a viszonyok, hogy a neutronok elkezdhetnek elbomlani, és már nem keletkeznek újabb neutronok a gamma fotonokból. Hát ez a néhány másodperces korszakban van, még egy kicsit később, mondjuk akkor nézzük, amikor a világegyetem 3 perces, akkor már nem kéne neutronoknak lenni. Rendben? Ha csak a termodinamika egyensúlyt néznénk, az, hogy éppen milyenek a viszonyok, milyenek a viszonyok, akkor a neutronoknak már rég nem kéne ott lenni. De a neutronok lassan bomlanak el, 12 perc alatt, ezért ott vannak. Mint amikor a városban sétálnak a dinoszauruszok, akiknek nem szóltak, hogy nektek már ki kellett volna halniotok 70 millió évvel ezelőtt, vagy olyan lassú volt az agytevékenység, hogy még nem fogta fel, hogy neki ki kell halni, és még akkor még mindig itt van. Talán olvasták, mindig emlegetem, Italo Calvinónak van egy novella gyűjteménye, Kozmikomédia címén, ahol mindenféle kozmológiai elméleteket megírt szép irodalmi formában. Tehát például a nagy bumot, hogy mindenki egy helyen van, azt olasz neorista stílusban, hogy a szomszédeknek a kiteregedett lepedője belóg a mi lakásunkba, és viszont ugye mindenki egy helyen van. Aztán amikor az az elmélet, hogy a semmiből keletkeznek hidrogénatomok, akkor azok a regényben még csilingelnek. Hát ott szerepel a dinoszaurusz is, akinek elfelejtettek szólni, hogy ki kell halni, és itt sétálgat a nagyvárosban. Az ennek a modellnek a irodalmi lefordítása. Tehát a neutronok azok akkor is ott vannak, amikor még nincsenek. Tessék elkezdeni, mi akkor élnénk, mondjuk 3 percen, vagy mondjuk 10 percen a nagybum után. Nehéz elképzelni, de körülnéznénk, és azt látnánk, hogy a világ nincs termodinamikai egyensúly állapotban. Vannak olyan objektumok, aminek nem kéne itt lenni, de még itt vannak. Termodinamikai egyensúlyból kiszámítom, hogy kinek, vagy melyik részecskéből mennyire kéne lenni, és az jön neki, hogy neutrinóból 0 darab. Neutronból. Erre itt van egy csomó. Ha még várok még 10 percig, de az mondjuk az a világ addigi korának a négyszerese. Most valaki azt mondja nekem, hogy várjak 40 milliárd évig, majd milyen jó lesz, akkor arra nem szavazok. Na, mindegy, szóval itt 3 perc környékén ennyit mondani, akkorra majd el fognak bomlani a neutronok. Az ember azt mondja, hogy bocsánat, most nagyon nem egyensúlyi szituációban van a világ. Tehát időnként előfordulnak, anélkül, hogy nagyon megrázkodtatás történne, szépen lassan a hőmérséklet folyamatosan csökkent, a világ folyamatosan tágult, nem volt semmi durva dolog ebben a globális folyamatban, mégis beérkeztünk egy olyan korszakba, amikor ezek a helyi folyamatok kiestek az egyensúlyba. De eközben más folyamatok még benne vannak. Hát ott vannak az elektronok, meg a pozitronok, meg a fotonok, azok még vidáman termelődik egyensúlyban vannak. Tehát ugyanazt a helyet belengi egy egyensúlyi plazma, és ugyanakkor ott vannak ilyen dinoszauruszok, akiknek nem kéne ott lenni, de mégis ott vannak, de azok már nem vesznek részt az egyensúlyban. Tetszik érezni? Ugye erről már többször beszéltem, hogy úgy kell elképzelni, mint a dzsungelben, mondjuk vannak tigrisek meg pintyek, és mind a kettő teritoriális viselkedés. Ugye a tigrisek megverekednek a helyükért, és hogyha látnak egy másik tigrist, aki betévet hozzájuk, akkor azonnal marnak, a pintyek szintén. De a tigris a pintyre nem támad emiatt, és viszont se, hogy ugyanazt a helyet birtokolják. Vidáman elférnek ugyanabban a helyben. Ugyanúgy, ugyanabban a térben, ugyanabban a tartományban van egy egyensúlyi plazma, és ugyanott vannak olyan objektumok, amik nem nincsenek ebben jelen, és jó megvannak. Ugyanaz a terület egyszerre az erdőgazdasági, meg a horgászszövetségi is, és a halak meg a rókák nem interferálnak egymásra. Szóval valami ilyen jellegű ez a játék. Tehát vannak már olyan objektumok, amik kiestek, és amikkel ilyen furcsa dolgok történnek, nem egyensúlyi helyzet, míg másokkal meg benne vannak az egyensúlyban. Ez olyan, mint a túlhűtés. Ugye a víz 0 fokon fagy, hogyha szépen hűtöm. De ha még szebben hűtöm, tehát például nem olyan hűtőgében, ami reszket közben, hanem nagyon sima körülmények között hűtöm, akkor kb. Mínusz 7 fokig is víz marad. Mi kéne? Hát kéne egy jégkristály bele, amire elkezdenének lerakodni a vízmolekulák, és egyre nagyobb jégkristály jönne létre. De ha nagyon tiszta víz, nincs benne se szennyezés, se jég, akkor hát most éppen miért így rendeződjünk el, kérdezik a vízmolekulák, hát sehol semmi rend, nem akar összeállni. Ha például megütik, vagy dobnak bele egy pici kis darabkát, akkor azon a rajtaütésszerűen megfagy az egész. Talán láttak ilyet, és akkor megfagy, akkor szétdobja a poharat is, mert térfogata megrök. Mínusz 7 fokig le lehet hűteni. Hát ez egy olyan egyensúlyi helyzet. Ott, olyan objektumok, aminek nem kéne lenni. Mínusz 6 fokon már nem kéne víznek lenni. Mégis van. Jó? Ugyanígy a neutronok ott vannak. Ilyen túlhűtés lehetséges. Most ennek a legdurvább esete az, hogyha még a neutron az nem is lenne bomlékony. Mert amit most azt mondok, túlélte, na jó, de 12 percnek az néhányszorosa elterik, akkor az összes elbomlott. Az megint más kérdés, hogy most miért vannak neutronok a világban, hogyha párszor 12 perc alatt az összes elbomlott, akik annak idején részt vettek az egyensúlyba. De vannak olyan objektumok, amik egyáltalán nem óhajtanak elbomlani, ilyenek az elektronok. Megegyeztünk, hogy amikor bomlik, a reakció lánc végén ott áll az elektron, önállam maradt a Fekete Péter, az elektron most töltést nem tudta hova tenni. Egy módja van, hogyha találkozik az antirészecskéjével. Akkor szétsugároznak, mert akkor Fekete meg Anti, Fekete Pétert szépen szétsugározták. De ha véletlenül az egy, ugye a múltkor megegyeztünk, hogy elektronból kicsit több van, mint antielektronból, akkor az elektron az már nem tud mit csinálni, az kénytelen fönnmaradni. Holott a hőmérséket már sokkal kisebb. Mennyi az energiája az elektronnak? MC négyzet. Félmillió elektron volt. Egy elektron volt megfelel 11.000 foknak. Tessék megszorozni félmillióval. Az már néhány milliárd fok. Amikor néhány milliárd foknál hidegebb van, akkor az elektron ugyanolyan anakronizmus, mint a dinoszaurusz a nagyvárosban. Már elvileg nem kellene lenni. Mi annyira megszoktuk, hogy vannak, hogy egy olyan trükkel élünk, hogy amikor az elektron energiáját szoktuk kiszámítani, akkor levonjuk belőle az MC négyzetet. Tessék emlékezni a hiperbolára. És azt mondjuk, hogy hát van neki MC négyzet, de ahhoz nem nyúlunk. Ami azon fölül van, azzal számolunk, és csak azt veszük figyelembe a K-szortében, a mozgási energiát, meg ilyesmit. Mert úgyse tudom elvenni szegénytől az MC négyzetet. Na de más részecskéktől miért tudom elvenni, amikor, vagy az elektrontól, amikor nagy a hőmérséklet? El tudom azt is venni. Az, hogy az elektronnál marad az MC négyzet, az anakronizmus. Ha én a termodinamika úristene lennék, akkor azt mondanám, hogy az elektronok már nem lenne szabad itt lenni. Más kérdés, hogy a termodinamika úristen az nyilván nem atomokban van, tehát őt ez nem érinteni problematikusan engem égen. Jó, tehát ilyen értelemben az, hogy itt egyáltalán van körülöttünk olyan anyag, ami elemi részecskékből áll, protonokból, elektronokból, az már maga egy termodinamikai nem egyensúlyi helyzet. Ezek mind dinoszauruszok, amik fönnmaradtak. Hogy mi történik ebből, ezekkel végső soron, az arról majd akkor kell beszélni, amikor megint a világegyetem jövőjéről lesz szó. Hát ebben a sorozatban nem lesz szó a világegyetem jövőjéről. De korábban már többször beszéltem arról, hogy a pillanatnyi álláspont szerint majd végső soron a protonok is szét fognak sugározni, elbomlanak, 10-30-an éves karakterisztikát. Tessék megint arra gondolni, amikor mondják a 3 percnél, hogy előbb-utóbb majd a neutronok is elbomlanak. Hát az engem nem vigasztal, mert én azt nem fogom tudni megvárni. Hát 10-30-an évet sem fogom megvárni. De végső soron majd helyreáll a nagy igazság, és el fognak bomlani azok, ez metastabil helyzet, amiknek nem kéne lenni. Megint mondok egy hasonlatot. Tessék elképzelni, vulkán, itt a tenger, és egy kilóg belül egy ilyen vulkáni sziget, rücskös-mücskös. Akkor a tenger szintje felel meg a hőmérsékletnek. Nagy a hőmérséklet, magasan van, megyünk lefelé, csökken a tengerszint, akkor víz mind lefolyik, és akkor mindig megmondhatjuk, hogy hol a szint. De a szigetnek a partja rücskös, akkor vannak rajta ilyen kis huplik, és akkor maradnak kis tavacskák. Tavacskákban marad némi víz. Fönn a hegyen. Lement a tengerszint. Már itt van, és fönn a most már hegy, most már kilóg a sziget magasra a tengerből, ott maradt rajta némi víz. Mert megmaradt ilyen metastabil helyeken. Meddig maradott? Hát előbb-utóbb el fog fogyni. Például lesz egy kis földrengés, ami elmozdít egy követ, és akkor kicsorog. Vagy elpárolog, és amikor eső lesz, akkor már nem oda esik vissza, hanem a tengerbe. Vannak olyan folyamatok, amik végső soron helyreállítják az igazságot. Na most a Földön helyileg vannak olyan folyamatok, amik viszont visszaállítják ezt a nem egyensúlyi helyzetet, mert például megint eshet eső a szigetetére, és megint feltöltődhet a tó. De ha ilyenek nem lennének, csak ezek a leromboló folyamatok, akkor egy ilyen metastabil egyensúly csak egy bizonyos ideig maradna föl, előbb-utóbb csak lecsorogna, ami ott fönnmarad, csak idegen sem maradna fönn. Megint ehhez is tartozik egy ilyen karakterisztikus idő, megmondhatom, hogy egy adott típusú metastabil állapot körülbelül mennyi ideig van. Kvantummechanikában meg még ehhez hozzájön az alagút effektus. Ott a tó. Miért van tó? Mert itt a gödre, itt a oldalt a kis hegyecske, és akkor itt benne maradt a víz. De a kvantummechanikában, mint alagút, itt ki lehet szivárogni onnan, ahol amúgy klasszikusan nem lehetne, tehát alagút effektusra is megszökhetne a víz. Szóval ilyen kvantumjelenségeknél még kevésbé maradnak fenn hosszasan a metastabil állapotok, csak bizonyos rövid ideig lehet őket jellemezni. Ilyen értelme az, hogy van proton, az egy metastabil állapot, valamikor az ősi időkben már meg kellett volna szűnnie, az első néhány másodpercben tessék kiszámítani, hogy mikor volt annyi a hőmérséklet, ami a protonnak az 1 gigaelektron voltjának felel meg, az a másodperc melyik tört részének felelt meg, és az előtt még joga volt lenni protonoknak, meg antiprotonoknak, azóta viszont anakronizmus. Jó. Ezek mind meg kellett volna szűnnie. Na, hogyha még ezektől el is tekintünk, tehát ezek az ilyen utolsó túlélők, egy proton, egy elektron, stb. Ezek még megmaradnak, akkor is vannak még másfajta trükkös módszerek. Van itt egy, húzzuk fejem, egy nagyon speciális mechanizmus. Az előbb megegyeztünk, hogy a neutronok azok elbomlanak. A szabad neutron elbomlik, mivé? Protonná, elektronná és neutrinóvá. Ez azt is jelenti, hogy a szabad neutronnak, mint vállalatnak az alaptőkéje, az nagyobb, mint a protonvállalatnak, meg az elektronvállalatnak az alaptőkéje, tehát a neutron tömege nagyobb, mint a proton, meg az elektron tömege összesen. Ezért, amikor elbomlik, akkor még marad némi energia, hogy még egy nagyon kis energia a neutrinót is létrehozzon, meg még az a proton, meg az elektron még szét is szalad. Jó? Tehát el tud bomlani. Azért megy lassan, mert gyenge kölcsönhatásra történik, tehát lassan megy. Na hát akkor az következő, hogy összes szabad neutron elbomlott. De a neutronok, erről beszéltünk korábban, a csillagokban, ugye éppen ilyen folyamatok történik, a neutron összeragad a protonnal, és lesz belőle deuteron, és közben energia szabadul föl. Tehát beesnek egymás potenciálgödrébe, kisugározzák a felesleges energiát, között állapot jön létre. Ezt a felesleges energiát át tudom számítani tömegre, tehát hogy amennyi energiát kisugároztak, az akkor MC négyzettel, vagy E per C négyzetnek megfelelő tömeggel csökkentette a tömegüket. Tehát mondhatom, hogy akkor a neutron meg a protonból létrejött deuteronnak az energiája az egy kicsit kisebb. És ki lehet számítani, vagy meg lehet mérni, a deuteron energiája az kisebb, mint a két proton meg egy elektronnak az energiája. Miért is? Hogyha a deuteronon belül levő neutron is elbomlana úgy, mint fönn, akkor a deuteronon belül maradna két proton, és kirepülne egy elektron. Igaz? De ez nem tud létrejönni, mert a deuteronnak az ösztömege már kicsi ahhez képest. Pont átléptük azt a különbséget, ami külön volt a proton meg a neutron, a proton volt magába, a neutron meg el tudod bomlani protonra meg elektronra, hogyha ez a kettő összeragadt, akkor ott már nem tud elbomlani a neutron, mert pont azt a plusz energiát, ami ehhez kellett volna, azt kisugározták. Ezért világít a nap. Ezerint, hogyha a neutronok idejébe férjhez mennek egy protonhoz, és létrehoznak egy ilyen párt, egy deuteront, akkor utána a neutronok megúszták, és nem fogom elbomlani, se 12 perc alatt, se később. Jó? Tehát itt akkor be tudnak fagyni egy kötött állapotba, a felesleges energiát kipasszírozták, magukat kisugározták, és ezek után már nincs nyitva az a lehetséges bombási csatorna, ami korábban volt, és akkor ők megint egy ilyen zsákutcás állapotként kénytelenek fönnmaradni. Kiesnek a termodinamika egyensúlyból, nem valósítják meg azt, amit a termodinamika megkövetelt. Termodinamika azt követelte volna meg a neutronnak, most már el kell bomlani. Mert az energia már kicsi ahhoz, hogy ő létrejöjjön a bomlási folyamatnak az ellenfolyamataiban. Neutron azt mondta, bocsánat, ő most éppen ide félrevonul, összeáll valakivel, és ő akkor már nem bomlik el többet. És ezért fennmaradt. Így maradt fenn a kezdetben meglevő neutronok, ha kiszámolták, kb. A 10%-a, és ezek alkotják azt, amiből később mi is lettünk, ugye bennünk is van egy csomó neutron, aztán később még keletkeztek, emlékeznek, arra a folyamatra már részletesen kitértünk, amikor a csillagokban két proton találkozik, és ennek a neutronbomlásnak a visszafolyamatával éppen átalakulnak neutronná, és utána a neutron meg a proton összeragadnak. És a többi neutron, tehát amik bennünk vannak, ezeknek a jelentős része, így keletkezett a csillagokba. Az ősieknek a jelentős része elbomlott, 10% megmaradt, és később a csillagokban újak keletkeztek. Tehát ez egy olyan típusú folyamat, ami megint csak kiviszi az anyagot a termodinamika által megkövetelt folyamatokból,
mellékvágányra tolja, és ott parkolópályára helyezi ezeket a anyagdarabokat. Na nézzük egy másik típusú folyamatot, ritkulás, hűlés, lecsatolódás. Húzzuk fel egy kicsit. Ugyanez a folyamat, amit már sokszor mutogattam, másképp le lehet rajzogatni, tehát például nézzük úgy, hogy a neutrínó találkozik a neutronnal, átalakulnak elektronnál, protonnál, vagy viszont. Oda-vissza megy ez a folyamat, de milyen sebességgel? Másodpercenként hányszor történik meg ez egy ilyen adott gázban? Hát a hőmérséklettől függ, tehát az energiától. Ugye az előbb már volt szó, hogy minél nagyobb energia jut egy részecskére, annál nagyobb valószínűséggel mennek ezek a folyamatok. A világegyetem tágul és hűl, az energia, egy részecskére jutó energia csökken, és hiába vannak ott a részecskék, egy idő után már egyszerűen áthatolnak egymáson, és nem megy végbe a folyamat. Már nincs kedvük, hogy egyáltalán szobáljanak egymással. Hiába vannak ott, hiába lenne meg a lehetőség ennek a folyamatnak a végbemenete, nem megy végbe. A neutrinó viszont más reakciókban nem vesz részt, kizárólag ebben. Jó, egy-kettő még ment, de azok még hamarabb leálltak. Ezek szerint, hogyha a neutrinók már nem tudnak mit csinálni, akkor kénytelenek fennmaradni. Ott a neutrinó, meg az antineutrinó is, másik hasonló folyamatban, de ők meg viszont olyanok, hogy közvetlenül nem tudnak egymással reagálni, hogy olyan nincs, hogy neutrinó plusz antineutrinóból foton lesz. Emlékeznek, a neutrinó meg a foton maffia nagyon utálta egymást, köztük nem volt közvetlen kereskedelmi kapcsolat. Csak másfele. Ha a másik csatornákat lezárják, akkor egymással se tudnak közvetett módon se kereskedni. A neutrinóknak már semmi üzletfelük nem maradt, maradnak és túléltek, és most is itt vannak. Na, azok a neutrinók, amik ennek a folyamatnak a leállásánál az univerzum első töredék másodpercében, azt mondom, kb. Egy másodperc környékén leállt ez a folyamat, na, ott kiszálltak a játékból, azok most is itt vannak, nagyon kicsi energiájuk, mert ők is tágultak, hűltek a világegyetemben együtt, mint a fotongáz, jóval kisebb energiájuk, nem bírjuk őket kimutatni, de tudjuk, hogy itt vannak körülöttük. Hozzájárulnak például a világegyetem ösztömegéhez. Lehet, hogy a sötét anyagnak, amit sokat emlegetnek, annak egyik komponenseként ott vannak ezek a neutrinók is. Egy ideig az volt a hipotézis, hogy az összes sötét anyag ilyen neutrinó. Amikor részletesen utána számoltak, akkor kiderült, hogy nem stimmel, tehát kell az másnak is lenni, de ezek is biztos ott vannak. Tudjuk, hogy a világegyetem kezdetén volt egy csomó neutrinó, itt kiszálltak a játékból. Miért? Mert már a termodinamika azt mondja, hogy nekik ezt meg azt kellett volna csinálni, ők túl lassan csinálták. Egy neutrinónak a jelenlegi karakterisztikus repülési ideje 100 milliárd év. A világegyetem meg csak 13 milliárd éves. Tehát megy a neutrinó, és átlagosan 100 milliárd évenként történik vele semmi. Tehát átlagosan nem történt vele semmi. Tehát ugye az elején, amikor még mások voltak a viszonyok, amikor átlagosan egy másodperceként történt volna vele valami, vagy milliomad másodperceként, akkor sok dolog történt. De amikor úgy változtak a paraméterek, hogy most már a karakterisztikus repülés ideje 100 milliárd év, akkor gyakorlatilag azóta csak repülés, és unatkozik, és nem történik semmi. Túlélte, kiszállt a folyamatból, ő már egy olyan színész, aki már nem vesz részt a darabban, holott ugyanott van, betölti ugyanazt a teret. Van olyan folyamat, amiből nem lehet kiszállni. Két ilyen folyamat van, az adózás és a gravitáció. Jó, tehát a gravitációban ezek a neutrinók is részt vesznek, abból nem tudnak kiszállni, de az egyéb folyamatokból abból már kiszálltak. Jó, tehát lecsatolódtak, erre szokták mondani, hogy megszűnik az egyetlen folyamat, amivel kapcsolódnak a többieket, lecsatolódnak, és akkor megvannak magukban, mint a beföld. Ugyanezt történt később a legvégén, és erről már beszéltünk, a fénnyel. A háttérsugárzás, addig még nem volt külön háttérsugárzás, volt maga a mindenféle folyamatban résztvevő anyag, és annak az egyik komponense volt a foton. Ő is ott volt az egyik tartály, és átalakult a többi. Amikor sorban haltak meg a nehezebb részecskék, akkor egyre fontosabbak lettek a fotonok. Végül az a pár maradék objektum, ami az aszimmetria miatt, amiről múltkor beszéltünk, amiatt túléltek, meg volt a sok-sok foton. Ezt hívták sugárzási korszaknak. Akkor már minden nem nulla tömegű részecskének a nyugalmi energiája alá csökkent a hőmérséklet, tehát már az elektronné alá is, akkor lényegében minden, az a, ha visszagondolnak arra a becsatornázós ábrára, minden becsatornázódott a fotonokba, csak a fotonok úgy magukba voltak, és ők adták a világegyetem anyagának a jelentős részét. Ha sötét anyaggal megismer, nem foglalkozunk, akkor majdnem az egészét. És akkor ahhoz képest az a nagyon kevés proton, meg egyéb, ami még túlélt, az nem számít. Most megint arra kell gondolni, a múlt előadás végén ezt egyszer már mondtam, de tessék ezt végigkövetni. Sokkal-sokkal több, ugye 10 milliárd, vagy 1 milliárdszor annyi foton van, mint proton.
Tehát ebben a korszakban az összenergiának a jelentős része a fotonoknál volt, volt egy-két proton, de azok le vannak ejtve. Tágul a világ és hűl, itt a fotonok leváltak ugyanilyen mechanizmussal, nem vesznek részt már semmiféle reakcióba. Az atomok, az a néhány atom, az mi történt, akkor jött létre. A protonok meg az elektronok, azok atomokkal egyesültek, azok már nem töltött részecskék, az atom az semleges, az akkor átereszti a fotonokat. Egy atom az csak bizonyos energiájú fotonokat képes elnyelni, amikor éppen fölviszi az elektront egyik állapotból a másikba. Korábban a töltött részecskék, a töltött proton meg a töltött elektron elnyelték a fotonokat, a plazma nem átlátsz, az a nem megy át a fény, gyertyalángon át nem lehet televíziót nézni. Oké? Napba se szabad belenézni, de azt nem ajánlom senkinek, azon se lehet átlátni. Gázon meg át lehet látni, közvetlen kísérleti bizonyíték, hogy jönök, látnak engem, én meg látom önöket, tehát itt is vannak köztük atomok, de a fotonok nagy része átmegy ezeken az atomokon. Rendben. Amikor a hőmérséklet odáig csökkent, akkor a fotonok már ezekkel a részecskékkel se álltak kapcsolatban. Miért kell egyáltalán figyelembe venni ezeket a részecskéket? Olyan kevés van, milliárdszor kevesebb, mint a fotonoké. Ahogy tovább csökken a hőmérséklet, a fotonok nyúlnak, és csökken az energiájuk. Egy-egy fotonnak is csökken az energiája. Az atomnak nem csökken. MC négyzet azért megvan. Azon fölül van még egy pici, de MC négyzetnél kevesebb nem lesz. És amikor a fotonok hűlnek, egyszer csak már az atomoknak az MC négyzet alá lehűltek, egyre kevesebb öreg, és hiába van belülük egy milliárdszor több, mert a egy milliárd fotonnak az energiája se lesz annyi, mint egy atomnak az MC négyzete, és egy idő után, ez kb. Fél millió évvel a nagy bumbum, tehát nem sokkal azután, hogy létrejöttek az első atomok, megtörténik az, hogy a fotonok összenergiája már kevesebb lesz, mint az atomoknak az energiája. Tehát egy köbméterben mondjuk van egy atom, meg 10 milliárd foton, de a 10 milliárd fotonnak az összenergiája, mivel hogy tágult és nyúlt és csökkent az energia, az akkor már kisebb lesz, mint annak az egy atomnak. És onnantól kezdve a gravitációban már az atom fog számítani. Hiába olyan kevés, hiába olyan aszimmetrikus, és hiába egy kis nyomvat maradvány, ahogy a múltkor megbeszéltük, mégis ők dominánsabbak lesznek gravitációban, mint az a sok-sok foton. Ezt mondtuk még úgy 10 évvel ezelőtt, most már azt mondjuk, hogy na de ők kutyafüle elhanyagolhatók a sötét anyaghoz képest. Tehát az egy megint más játék. De ha csak a fotonokat meg az atomokat hasonlítjuk össze, akkor az atomok azok már sokan vannak. Hát ez egy másik ugyanilyen jellegű játék volt, mint amit az előbb a neutrinokkal mondtam, hogy lecsatolódás, és akkor a fotongáz túl, megint a saját törvényei szerint hűl tovább. Még van egy ilyen mechanizmus, tehát itt az előbb ugye az volt a játék, hogy ahogy hűlt az anyag, a hőmérséklet csökkent, és a hőmérséklet csökkenése miatt csökkent meg az egyedi reakcióknak a valószínűsége. Most viszont azt nézzük meg egy újabb mechanizmusban, hogyha egyszerűen nem találkoznak ezek a részecskék, miért nem találkoznak? Például a két részecskének a találkozási valószínűség az mitől is függ? A részecske szám sűrűségtől. Kémiában tanítják azt, hogy ha két atomnak kell ütközni, akkor az egyiknek a koncentrációt meg kell szorozni a másiknak a koncentrációjával. Valószínűsége attól függ, hogy van-e az adott helyen egyik fajta atom, meg a másik fajta atom, akkor össze kell szorozni ezeknek a valószínűségét, az meg arányos az ő koncentrációjukkal. Hát akkor, hogyha mondjuk egy részecske, meg egy antirészecske találkozni akar, akkor az ő sűrűségüknek a négyzete számít. A sűrűségük viszont a világegyetem tágulásával 1/r³-bel csökken, akkor 1/r a hatodikonnal fog változni a reakciósebesség. Ha a világegyetem tágul, akkor ez egyre kisebb. Erre az egyre nagyobb, az a világegyetem mérete, egyre nagyobb, akkor a reakciósebesség egyre kisebb. Úgy is mondhatom, hogy átszámítom repülési idővé. A világban vannak még mondjuk, nem most, hanem majd jóval később, 10-100. Év múlva, amikor már az igazságok győzedelmeskedtek, és a protonok is elbomlottak, mert már majdnem mindenki elbomlott, amíg a fekete lyukak is elbomlottak, azért néhány elektron meg pozitron lesz még. Azok másképp nem tudnának elbomlani, nem tudják hova tenni az elektron, most történik, ha találkozik az elektron meg a pozitron. Ugyanannyi van mind a kettőben. Röpködnek, és nem találkoznak. Mert 100 milliárd fényévre vannak egymástól. Sokáig kéne várni. Tehát a karakterisztikus idő akkor már egy-egy ilyen folyamatra nagyobb lesz, mint az univerzum életkora. Akkor durván azt mondjuk, hogy ezek már bizonyos életben nem fognak találkozni. Életről akkor már nem is kell beszélni. Jó, tehát előfordulhat, hogy elvileg ott lennének azok, akik reakcióba léphetnének, csak olyan ritkán vannak, hogy azért nem történik meg a folyamat. Ne tessék összekeverni az előzővel, ott vannak, találkoznak is, csak kicsi volt az energia, és azért nem történik meg. Itt meg egyszerűen annyira fölhigították a világegyetemet, hogy azért nem történnek meg ezek a folyamatok.
Mindezek a mechanizmusok, amiket most itt elmondtam, ezek azt jelentik, hogy ki lehet lépni a termelődők egyensúlyból, hogyha az általános hűlésnek a tendenciája az befolyásolja a szép lassú változással, befolyásolja a helyi paramétereket, tehát karakterisztikus időket, szabadult hosszakat, sűrűségeket, és emiatt felbomlik az a kompromisszum, ami ahhoz kellett, hogy termelők egyensúly legyen. Megszűnik valamelyik előfeltétel az egyensúlynak. És ez a mechanizmus annak, hogy az egykor volt hőhalálból a világ feltámadt. Tudjuk, hogy valamikor volt egyensúly, és akkor melegebb volt, de nem maradt fenn az egyensúly a világ végezetéig, mert a hőmérséklet változik. És miért változik a hőmérséklet? Mert a világegyetem tágul. A világegyetem általános tágulása az mindig megváltoztatja azt a pillanatnyi aktuális, a termodinamikával kiszámolható egyensúlyi helyzetet, amihez relaxálni kéne. Tehát a helyi folyamatok mindig beállnak, tessék meg a szúnyogokra gondolni. Ha szépen lassan megyek, akkor jön velem a szúnyogosztop, a világegyetem tágulásával lépést tudnak tartani a folyamatok. De olykor megváltozik, mondjuk lassú reakciójak lesznek a szúnyogok, hideg van. Akkor lassan veszik észre, hogy ott van az ember, akkor már nem tudnak velem jönni, akkor se, hogyha csak sétálok. Jó? Valami ilyesmire kell gondolni, lehűl a világ, akkor a szúnyogok lassabban reagálnak, és nem tudják követni a folyamatokat, és sorba kiesnek a relaxációs folyamatokból, a relaxációs folyamatok lemaradnak az általános táguláshoz, és emiatt két dolog történhet, tehát például különböző hőmérsékletek jönnek létre. Például úgy, hogy a világ egyik helyén ilyen hőmérséklet, másik helyen olyan, vagy pedig külön-külön az egyes anyagfajták önmagukban adott hőmérséklettel jellemezhetők. Ugye a fotongáznak van ez a 2,7 fokos hőmérséklete, Kelvin hőmérséklete. A neutrinok a saját tágulásokkal jellemezhetők egy másik hőmérséklete, 2,1-jel. Akkor most mennyi a világ hőmérséklete? Ott van ugyanazon a tartományon, megint a tigrisekre, meg a pintyekre kell gondolni, ugyanott van a két rendszer egymást áthatva, de az egyiknek ennyi a hőmérséklete, a másiknak annyi a hőmérséklete, nem hatnak kölcsön. Ilyesmi a közönséges fizikában is előfordul, miután itt megértették, rájöttek, hogy a Földön is lehetséges, ugye visszacsatolunk. Tehát például a lézerekben az van, hogy azt mondhatjuk, hogy a kristálynak, ami a lézernek a rubin kristálya, annak van egy hőmérséklete, ami kölcsön ad a szomszéddel, az 20 fok, hogyha itt a laborban használjuk. De a lézernek az elektronjainak a rendszere az olyan, hogy úgy különáll, és annak például negatív abszolút hőmérséklete van. Azt megint nehéz elképzelni, de az a lényeg, hogy egy másik hőmérséklete jellemezhető. Ha sokáig várunk, akkor kiegyenlítődik. Mennyi az a sokáig? Órákig, napokig. De itt ilyen másodperces vagy tizedmásodperces folyamatokról van szó. Az alatt mondhatom, hogy ugyanabban a térbeli tartományban két különböző hőmérsékletű rendszer van. Ezt se hinnénk el a termodinamikában, nem arról volt szó, hogy kiegyenlítődnek a hőmérsékletek. Most meg spontán létrejönnek ugyanazon a helyen különböző hőmérsékletű rendszerek. Mert megszűnik köztük a kapcsolat. Nem mennek az energiacserélési folyamatok a két részrendszer között. Tehát ez az egyik eredménye, a megszűnt, kiléptünk az egyensúlyból, nem egyensúlyi helyzetek vannak, ebből különböző hőmérsékletek lehetnek úgy is, hogy ugyanott, úgyhogy a tér különböző tartományaiban fellépnek hőmérsékletek, és a folyamatok nem bírják már kiegyenlíteni a két tartomány közötti kapcsolattal, nem bírják kiegyenlíteni a hőmérséklet különbséget. És emiatt lép föl az, amiről ugye korábban már volt szó, hogy szerveződés lehetősége, struktúra képződés lehetősége. Ez egy olyan tudományág, szinergetika, ami a 70-es években jött divatba. Pont ezzel foglalkozik, hogy hogy jöhet létre valami kaotikus dologból valami rendezett, szervezett objektum. Például ennek az egyik speciális alkalmazási területe az volt, és még most is intenzíven kutatják, amikor a petesejt elkezd osztódni, akkor egy ideig gömbölyű, és minden kis sejt egyforma. Tehát egyszer csak elkezd differenciálni, begyűrődik, egyik végéből a embriónak a feje lesz, másikból a farka. Honnan tudja az a sejt, hogy nekem hogyan farokkák felfejlődni, nekem meg fejé, vagy mi a csoda. Mi történik? Hogy differenciálódik? Addig teljesen egyforma rendszer. Ugyanilyen jellegű probléma, mint ami itt van. Jó? Tehát ezt az egészet, hogy a nem egyensúlyi állapotok hogy vezetnek a szerveződéshez, ezt részletesen vizsgálják, a matematikai lehetőségét, meg a konkrét megnyilvánulásait. Ez a szinergetika, és a világegyetemben tényleg ez történt, amit felbomlott végül az egyensúly, lényegében az utolsó pillanat ez volt, amikor a háttérsugárzás is lecsatolódott, utána megindult az anyagnak a szerveződése, galaxisokká, csillagokká, stb. Szerveződtek, és egyre bonyolultabb makroszkopikus struktúrák jöttek létre. Már maga az, hogy atommagok meg atomok vannak, már az is helyi kis struktúráknak a létre.
kettőt jelenti. Tehát az is már az egyensúlyt, ahol eltérés, és már szerveződés és entrópia csökkenést jelentett valamilyen értelemben, de innentől kezdve, amikor már végképp fölbomlott az egyensúly, vége lett a hőhalálnak, onnantól már hosszú távon is ez történt.
És akkor térjünk vissza magára az alapparadoxonra, amit aztán már többször elmondtam. Mit mondott Boltzmann annak idején, amikor a termodinamikát megalapozta a statisztikus fizikával?
Hát ugye bevezették az entrópia, azaz a rendezetlenség fogalmát, és azt mondták, hogy a termodinamika második főtétele, tehát a kiegyenlőtődési tendenciáknak a törvénye, az úgy írható le, hogy az entrópia az folyamatosan nő a világba. A rendezetlenség nő. Tessék arra gondolni, hogy amikor beengedünk egy gyereket egy rendezett gyerekszobába, akkor ott pillanatokon belül elkezd össze-vissza kavarni mindent, és akinek van kis testvére vagy gyereke, azt tudja, hogy gyakorlatilag 5 percen belül elérhet a termodinamika egyensúly állapotát. Mit is jelent az, hogy utána már hiába csereberéli tovább a játékokat, nagyobb kupi már nem lesz, szóval már elérte a maximális értéket. No, mit lehet csinálni ezzel? Miért ad a világegyetem? Mert akkor le lehet rajzolni az idő függvényében az entrópiát, van egy maximális lehetséges entrópia, így nőtt a entrópia, elérte a maximumot. Azt várták, hogy ma már rég beállt, hiszen világegyetemet végtelen idősnek képzeldik, már itt vagyunk. Miért nem ez lenne a hőhalál? Miért nem állt már be régen a hőhalál? A Boltzmann azt mondta, hogy bocsánat, nem termodinamika, hanem statisztikus fizika, tehát ezek a folyamatok, ezek ilyen össze-vissza folyamatoknak az átlagaként mennek végbe, tehát némi pici valószínűséggel ellentétes irányba is megtörténhetnek. Itt is megtörtént az összes molekula véletlenül éppen úgy közközik, hogy oda bemennek a szoba sarkába, ott lesz egy ilyen köbcentinyi sűrű levegő, itt meg mindenki megfullad. Ez nem nincs fizikailag kizárva, csak marha pici a valószínűsége. Ki lehet számítani, hogy mennyire kicsi, nagyon-nagyon kicsi a valószínűsége. De nem szegné meg a fizika törvényeit. Na ugyanígy Boltzmann azt mondta, hogy ha végtelen ideje megvan a világegyetem, akkor végbe mehettek ilyen folyamatok is. Tehát spontán összeállhat a semmiből egy teáskanna. Az is egy nagyon kicsi valószínűségi folyamat. Úgy képzelhetjük el, hogy elérte az entrópia már régen a maximumot, de a körül fluktuálgat. Hát fölfelé nem tud fluktuálni, mert maximum fölé semmi sem tud nőni az elméleti lehetőségben. Hát időnként lejjebb csökken. Mit jelent? Hogy helyileg véletlenül történik egy kis rendeződés, aztán az megint kiegyenlítődik. Megint történik. Hát akkor történt egyszer egy viszonylag nagy rendeződés, így lejjebb ment az entrópia, és most éppen megyünk fölfelé, hogy megint közeledünk az entrópia maximum felé. Ezt mondta Boltzmann, tehát ez egy nagyon valószínűtlen fluktuáció. Hát most a világegyetem történik egy ilyen valószínűtlen periódus, egy nagy rendeződés után élünk, amikor éppen kezdjük helyreállítani a nagy rendetlenséget. Ennek a modellnek 100 baja van. Egyrészt nehéz elképzelni ezt a valószínűtlen szakaszt, amikor csökken az entrópia. Amikor a langyos téglák szétválnak hideg és meleg téglákká. Jó, amikor az összetört üvegcseréből összeáll a gyönyörű váza, meg a szobor, meg ilyesmi, mert valahogy létre kell jönni egy ilyen rendnek, amit aztán utána szétszincálhatunk. Másrészt van egy durvább válasz. Miért nem egy ilyen kis kupliban élünk, miért ilyen nagyban? Egy kis kupli például mit jelentene, hogy itt van körülöttünk mondjuk 5 köbméternyi rend, ott lakunk én, mondjuk itt nálunk pont fordítva, és körülte meg a hatalmas káosz odakint. Rendben? Hát nekem elég lenne ennyi kis rend, körülöttünk meg a hőhalál. Nyilván egy kisebb tartománynak a rendeződésének sokkal nagyobb a valószínűség, az is nagyon pici, de nagyobb a valószínűség, mint a nagyobb tartománynak. Na most körülnézünk, itt látunk magunk körül, akkor még csak viszonylag kisebb világot láttak a távcsővekkel, amikor Boltzmann körülnézett, de már az is elég nagy volt. Látunk most egy 13 milliárd fényév sugarú nagy gömböt, azon belül mind rend van. Mi a felének egy ilyen marha nagy rend ahhoz, hogy én itt létezgessek, mikor egy pár köbméteres is elég lenne. Most azért csinálták ezt a nagyot itt körülötte, mert luxus. Szóval sokkal kisebb valószínűség, hogy ekkora nagy rendeződés menjen végbe, mint egy ekkora kis rendeződés. Boltzmann állítólag ebbe őrült bele, és ezért lett öngyilkos. Tehát ezen a problémán töprengett. Ne tessék, sokkal töprengeni rajta. Na, azóta megoldottuk. Most már tudjuk, hogy mi a helyes válasz. Minden ma feltett kérdése az a helyes válasz, hogy a világegyetem tágul. Meg az a válasz, hogy 42, de amúgy az a dolog, hogy a világegyetem tágul. Amikor a világegyetem tágul, akkor a lehetőségek száma nő, tehát az elérhető maximális entrópia az nem egy konstans érték, hanem egyre nagyobb. És a világegyetemnek az valódi entrópiája az nő, nincsenek ilyen helyek, amikor az összentrópia csökken, tehát egy ilyen spontán rendeződési dolog, olyan nincs. Az igazi entrópia nő, de a lehetséges maximum is nő, és a kettőnek az aránya viszont csökkenni fog.
Tehát az, hogy hány százalékát értem már el a maximális rendetlenségnek, az egyre kisebb. Miközben mindenhol nő az entrópia, tehát nem szegjük meg a teremtőnk a főtitelét, és ennek ellenére a rendezettség, ami a jelenlegi entrópia per az összentrópia, az egyre csak, a rendezetlenség az egyre csökkent, tehát nő a rendeződés, szerveződés és struktúrák lehetségesek. Ugye erre van egy hasonlat, azt már elmondtam itt egy párszor, de olyan szép hasonlat, hogy érdemes, az a bizonyos kisgyerek, aki az entrópiát növeli. Van egy nagy kastély, és be van rendezve, minden szobában nagy rend van, és beengedik a gyereket a szobába, elkezdi csinálni a rendetlenséget, de közben a lakályok kinyitják az ajtókat, és akkor hirtelen már nem egy szoba áll neki a rendelkezésére, hanem már körülöttem még öt szoba, és akkor ahhoz képest, hogy mekkora rendetlenség lehetne, ahhoz képest viszonylag rend van, mert csak az egyik szobát hányta össze. Tovább azt is, hogy közben a lakályok egyre nagyobb szobákat nyitnak ki, és ahogy múlik az idő, a gyerek által létrehozott rendetlenség, ami egyre nő, az arányaiba az elérhető lehetséges rendetlenséghez képest egyre kisebb lesz. Tehát egyre rendezettebbé válik a rendszer. Tetszik érezni? Annak ellenére, hogy folyamatosan csinálja a rendetlenséget. Na valahogy így történik ez az univerzumban. Annyival bonyolultabb, hogy a részmechanizmusok azok olyanok, mint amiket itt korábban elmondtam, mi történik a részecskékkel, meg egyebekkel, és azért, ahol a gyerek a rendetlenséget csinált, ott helyileg azért a max rendetlenség van, itt viszont nem, mert ezek a folyamatok lehetővé tették azt, hogy ugyanazon a helyen a különböző részecskék, különböző fajta objektumok elváljanak egymástól, és hiába mutatja például a háttérsugárzás, a fotongáz, az még ma is a maximális rendezetlenséget, észleljük a Kobe műholddal a szép langörbét. Ugyanakkor az atomos anyag az már például csillagászati struktúrákat tudott szervezni, öződni ugyanott. Ez a gyereknek nehéz ezt most elmagyarázni, hogy te most akkor a fémből való tárgyakat összekevered, miközben a kőből való, mint amin a textilből való tárgyak, azok meg rendben maradnak a szobában. Valami ilyen értelme, hogy ezek egymással nem hatalnak kölcsön, és csak az egyik fajtát keverni, és akkor a másikból meg kialakulhatna rend. Hát minden hasonlat tökéletlen, ezt a szobás gyerekes hasonlatosan szabad a végtelenségig fokozni, mivel hogy a részecskék világában megtörténhet az, hogy ugyanazt a tartományt különböző fajta objektumok is lakják, ezért ez az adott helyen a különböző objektumok közötti különböző szerveződésnek a lehetőséget is létrehozta. Tehát erre az ábrára tessék mindig gondolni, hogy a világegyetem lehetséges rendezetlensége az gyorsabban nő, mint a valódi rendezetlenség, ezért a rend az nő, és ez lehetőséget adott arra, hogy struktúrák alakuljanak ki. Ezt az általános elvi lehetőséget a korábban felsorolt mechanizmusok, hogy hogy estek ki a különböző részecskefajták a termodinamikai egyensúlyban, és indulhatnak meg neki a különálló fejlődésnek, hogy lehetett egyáltalán térbeli szétválás, hogy egyik például, amikor az atomos anyag gravitációsan összehúzza magát, egyik helyen sűrűbb lesz, másik helyen ritkább, ebből galaxisok lesznek, stb. Ez mind ez az általános schéma tette lehetővé, de a konkrét megvalósulás az sokféle, részben a részecskék szintjén, részben aztán később a csillagászati struktúrák szintjén. Tehát volt a hőhalál, de mivel a világegyetem tágul, ezért megúszhattuk, kiléptünk, darabonként kiléptek az anyagfajták az egyensúlyból, feltámadtak és struktúrákat alkottak, és hál' Istennek a struktúrák még ma is fennállnak, és a struktúrák fölnézhetnek az égre, és elkezdenik önmagukat magyarázni. Köszönöm szépen a figyelmet!